Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hazai környezetben világbajnokságon legutóbb 2019-ben szerepelt a magyar női hoki válogatott. Szintén a Vasasi Jégcentrum volt a torna otthona. Akkor aranyéremmel és feljutással zártak a mieink. Ma Szlovákia az ellenfél. Papíron a magyar csapat az erősebb, de északi szomszédaink ellen mindig keményen meg kell dolgozni a sikerért. Tavaly az olimpiai selejtezőn 3-1-re győztünk. Magyarország-Szlovákia női jégkorong mérkőzés a Divízió 1/A világbajnokságon élőben, ma 16 órakor a Nemzeti Sport Rádióban. Valamint 19 óra 30 perctől UVS-e BVSC női vízilabda bajnoki elődöntő harmadik mérkőzés. A győztes a Ferencvárossal vívhatja a döntőt. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 2 perc van, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Ez a Hazafutás április 15-én szerdán. Szűcs Miklós szerkesztő, Antal Rihárd és Gombár Bendegúz hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Szó lesz labdarúgásról, hiszen a Bek és BL döntőkről szóló műsorunk ugye most az 1981-es évet dolgozza fel, visszatekintünk a tegnap esti Bajnokok Ligája negyed döntőkre, és természetesen közvetítjük majd a Magyarország-Szlovákia női divízió 1/A-s jégkorong világbajnoki mérkőzést. És akkor kezdjük is labdarúgással, hiszen itt van már velünk a vonalban Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport Liverpooli tudósítója. Szia Balázs!
Szia Dóri!
Hát a tegnapi, illetve az idegenbeli 2-0 után ismét 2-0-ás vereséget szenvedett Liverpool a PSG ellen. Milyen volt a hangulat Liverpoolban, miután búcsúzott a csapat a Bajnokok Ligájától?
Inkább azzal kezdeném, ha megengedett, hogy milyen volt a hangulat előtte, mert ez itt egy fontos tényező a Liverpool jelenét tekintve, mert a szurkolók mondhatni tengelyt akasztottak a klub tulajdonosaival a tervezett jegyáremelés miatt, amiért ilyen-olyan ellenállási akciókat szerveztek, de erre a BL mérkőzésre tulajdonképpen felfüggesztették ezt az ellenállást. Igaz, ennek az is az egyik kiváltó oka, hogy a Hillsborough tragédia 37. évfordulójára emlékezett meg a klub. Egészen pontosan ma van a 37. évforduló. 97 Liverpool szurkoló esett áldozatul annak a tragédiának, és erre emlékezett a stadion. De igazából itt maga a megemlékezés egyfajta konszolidációt jelentett a szurkolók, a csapat és a klub között, ami nagyon-nagyon fontos volt, mert egyébként maguk a játékosok is abban bíztak, hogy az Anfield a 12. emberként áll mögéjük ennél a pokoli nehéz feladatnál, tehát hogy a BL címvédő ellen 0-2-es hátrányból kellett volna felállni. És én úgy tapasztaltam a helyszínen, hogy az Anfield végig megfelelt ennek a várakozásnak, végig buzdították a Liverpoolt, még azután is, hogy egyértelművé vált, hogy a továbbjutás elúszik. Egyébként ennek megfelelően, vagy lehet, hogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat mindkét oldalon, de a játékosok is, tehát a csapat is egy olyan képet mutatott, amit egyébként már az első mérkőzésen is kellett volna mutatnia. Azt mondom, hogy az idény egyik legösszeszedettebb és legbátrabb teljesítményét láthattuk a Liverpooltól. Az más kérdés, hogy a világ legjobb csapata ellen ez egyelőre kevésnek bizonyul.
Igen, ugye nagyon összeszedett képet mutatott tegnap a Liverpool, bár azért az ellenfél kapusa Safonov nagyon sok mindent védett, az tény. 4-2-2-es formációban kezdett a csapat, ugye Kerkez Milos visszakerült baloldali védőposztjára, a Szoboszlai Dominik pedig a középpályán kezdett, aztán ugye kicsit átalakult a kép, ugye Ugo Ekitike is sajnos lesérült. Te hogy látod ezt a mérkőzést, illetve min múlhatott, hogy nem jött össze a gól a Liverpoolnak?
Az, hogy nem jött össze a gól, az alapvetően bizonyos szempontból csak a szerencse hiányán múlik, vagy múlott, mert például az első fél időben Kerkez előtt egy óriási helyzet adódott, amit a PSG kapusa valóban nagy bravúra hárított, aztán a második hullámba, vagy a duplázni akaró Van Dijk elől meg Marquinhos mentett, és a második fél időben is volt lehetősége a Liverpoolnak, sőt, igazából az lett volna a mérkőzésen egy paradigmaváltó helyzet, hogyha a 11-est, amelyet a játékvezető először befújt, majd a varázás után visszavont, azt végül megrúghatta volna a Liverpool, most majdnem azt mondta, hogy berúgta volna, de ugye hát az nem feltétlen biztos, de ugye elég nagy százalékkal ott megszerezte volna a vezetést a Liverpool, mert akkor azért nem csak számszerűen egy másik mérkőzés kezdődött volna, hanem ugye ott akkor átszakad egyfajta pszichológiai gát, az addig a kapuba betalálni képtelen csapat felszabadultabban játszhatott volna. Ez elmaradt, és nem azt mondom, hogy a futball törvényszerűsége érvényesült, miszerint, hogyha kimarad, rendre kimarad minden helyzet az egyik oldalon, akkor jön a büntetés, és akkor a másik csapat betalál, de itt azért majdnem erről van szó, de inkább azt mondanám, hogy van egy olyan csapat, mint a PSG, amelyik azért is a világ legjobbja, mert az utolsó pillanatig képes szenvedni, vagy legalábbis elbírni azt a terhet, amit az az óriási nyomás jelent, amit egy másik egyébként szintén komoly játékerőt képviselő csapat ró rá, majd klinikai pontossággal képes a legmegfelelőbb pillanatban bevinni a kegyelemdöfést, ugye itt Dembélé első góljára gondolok, mert utána azért gyakorlatilag eldőlt a párharc, tehát hogy utána ott mi történik, hogyha egyenlít a Liverpool, vagy a PSG szerzi meg a második gólt, ugye, ami egyébként meg is történt, tulajdonképpen indiferens az összképet tekintve.
Ráadásul ez az első gól tényleg szinte semmiből jött, tehát, hogy ott megszerezték a vezetést, az nyilván azért adott nekik lélektani előnyt is.
Nem csak lélektani előnyt adott a PSG-nek, tehát az ott konkrétan eldöntötte a párharcot. Ez egyértelműen érződött az egész meccs képét látva. Tehát a Liverpool addig, és ugye azért ott 0-0-nál még azért elég távol állt a Liverpool attól, hogy ledolgozza a hátrány, de akkor is hittel ment előre. 0-1-nél pedig azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag már csak becsületből, ami egyébként teljes mértékben megsüvegelendő, de akkor is egy más képet ad a mérkőzésre. A Párizs pedig egyértelműen érezte, hogy akkor megvan a továbbjutás, és sokkal kevésbé görcsösen védekezett.
Ugye Szele a kispadon kezdett, ugye a 31. percben állt be, amikor Ugo Ekitike ugye decemberi lábtörése után először kapott helyet a kezdőben, és sajnos szegény lesérült. Nem tudom, az ő helyzetéről van-e valami információtok, hogy mennyit kell kihagynia, mert az előzetes hírek szerint ugye lehet, hogy a világbajnokságot is ki kell majd hagynia.
Igen, annyit módosítanék, vagy pontosítanék, hogy Alexander Isak Nak volt decemberben áttörése, nem Ekitikének, és kétségtelen, hogy Iszak most először játszott a kezdőbe, és akkor így jött össze az, hogy Ekitikével csatárpárost alkothattak. Ami meg a francia támadót illeti, egyenlőre még nincs teljes vagy hivatalosan megerősítve, de nagy valószínűséggel Achilles in szakadást szenvedett, ami azt jelenti, hogy hát a legjobb esetben is fél év, de inkább 9-12 hónap kihagyás vár rá, és akkor ebből már össze is lehet rakni, hogy mi mindenről lesz kénytelen lemondani a játékos és a klubja, valamint a válogatottja, mert egyértelmű, hogy az idényben a hátralévő 6 bajnoki mérkőzésen nem játszhat, a világbajnokságon nem játszhat, és aztán nagy kérdés, hogy mikor térhet vissza. Én sajnos gyanítom, hogy ez csak 2027 lesz.
Sajnos szegénytelen nem festett jól tegnap este, viszont rátérve a magyar játékosokra, ugye több portál szerint is Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos voltak a Liverpool legjobbjai, ugye a mérkőzés embere pedig ugye duplázó Ousmane Dembélé lett. Szoboszlainak ugye jobb hátvédként kellett befejeznie a meccset, de hogy látod így a két magyar játékosnak a szerepét tegnap este?
Kezdeném Kerkez Milossal, már csak annál is inkább, mert ugye ő pihenten érkezett a mérkőzésre, mert az első párizsi meccset követően a Fulham elleni bajnokin Andrew Robertson játszott a baloldali védő helyén. Tehát Kerkez Milos azt a mérkőzést kihagyta, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez kifejezetten jót tett ha nem is a teljesítményének, de az erőnlétének mindenképpen. Tehát érezni lehetett, hogy ő majdhogy nem a Liverpool legerősebb, és most ezt az erőset ezt úgy értsük, hogy fizikailag erős játékosa volt, vagy legerősebb játékosa volt, és a 90 percet gyakorlatilag ugyanazzal a nagyon magas intenzitással tudta végig játszani. Helyzetei is adottak, tehát bátran előrelépett a kapuhoz. A védekező játékát sem érheti kritika, és itt fontos megjegyezni, hogy a Paris Saint-Germain ellen egy szélső védő, persze a középső védők is, de a szélső védő nem mindig ugyanazzal az egy-két játékossal találkozik, aki az ő folyosóján fellép, hanem itt a Párizsnak az egyik erőssége, hogy olyan támadó játékot játszik, amelyben az ellenfél tér felén gyakorlatilag senki sincs helyhez, röghöz, poszthoz kötve, tehát a védők, azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag a fél ellenféllel találkoz, hogy az ellenfél játékosai közül 5-6-tal is találkozhatnak egy mérkőzésen, ami nagyon megnehezíti a védekező feladatot, de Kerkez Milos ezt is tökéletesen ellátta. Ami Szoboszlai Dominikot illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy azt a teljesítményt nyújtotta, amit már itt az idényben megszokhattunk tőle, és ez elsősorban most megint csak a futó teljesítményében domborodott ki, mert most mondhatnám azt, hogy több veszéllyel érkezhetett volna a Párizs kapuj elé, de itt azért nem arról van szó, hogy ő játszott kevésbé veszélyesen az ellenfél kapujára, hanem az, hogy a Párizs védekezik olyan magas színvonalon, hogy nem csak ő, hanem gyakorlatilag a Liverpool számára is pokoli nehéz volt igazi veszéllyel eljutni Safonov kapujáig. Na most a futó teljesítmény viszont azért is, vagy a futó teljesítményt azért is fontos kiemelni, mert amíg középpályást játszott Szoboszlai Dominik, addig is rendre azt lehetett látni, hogy visszalép a szűrők mögé, tehát a mögötte lévő védekező középpályás sor mögé is visszalépett nem egyszer, hogy elkezdje szőni a Liverpool támadásait, és akkor megint csak oda lyukadunk ki, hogy ez a futómennyiség és ez a munkamennyiség az, ami szükséges ahhoz, hogy valamilyen szinten felvegye, vagy fel tudja venni a versenyt a Liverpool a világ egyik legjobb csapatával. Viszont én úgy érzékeltem, hogy megint az történt, mint egyébként többször is az idény során, hogy több játékos társa viszont nem tudta ezt a futómennyiséget beletenni a játékba, és így viszont azért egy látható deficit alakult ki a két csapat között, ami ugye értelmszerűen akkor egyáltalán nem Szoboszlai Dominik Sara, az pedig egy külön tragédia, hogy Joe Gomez ugyan nem sérült meg, de a határán volt, és ezért le kellett cserélni, és az ő helyére a jobboldali védő pozíciójába kellett visszavonni Szoboszlai Dominikot, mert így megint csak a nélkülözhetetlen előrejátékban veszített lendületet a Liverpool.
Még egy gyors utolsó kérdés egy perc erejéig, mert szerintem ez is sokakat érdekel, hogy Arne Slot pozíciója szerinted mennyire inong, milyen visszhangok vannak Liverpoolban így a tegnapi vereség után?
Hát szerintem az, hogy a következő idénytől nem ő lesz a Liverpool menedzsere, az már szinte majdhogy nem biztos. Az, hogy az idényben, vagy az idényt ő zárja a Liverpool-lal, az pedig elsősorban annak a függvénye, hogy mi lesz itt a hátralévő 6 bajnoki mérkőzésen. Azért a klub politikája és az a tény, hogy ő mégiscsak bajnokságot nyert tavaly, azért azt vetíti előre, hogy ha nincsen nagyobb földindulás, akkor azért a felek kitartanak egymás mellett, tehát Arne Slot csak az idény után búcsúzik a Liverpooltól.
Gyenge Balázsnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. És akkor ugyanígy labdarúgással megyünk tovább. Május 30-án a Puskás Aréna adott hont a Bajnokok Ligája döntőjének. Az európai klubfutball csúcseseményéig hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történelmének fináléit. Cserés Bendegúz összeállításának segítségével most az 1981-es Liverpool-Real Madrid döntőre emlékezünk.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Harmadszor győztes a Liverpool, 15 év után döntőzik ismét a Real Madrid, magyar a játékvezető. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1981-es fináléja. We will find impossible to tame, like oil in the ocean. Az 1979-es, 1980-as idényben Angliában két gigász csatázott egymással, a Liverpool és a Manchester United. Az akkor kétszeres back címvédő Nottingham Forest csupán hatodik lett, végül két pont előnnyel a Bob Paisley-féle Liverpool lett a bajnok. Spanyolországban szintén kielezett volt a küzdelem, a Real Madrid mindössze egy pont előnnyel nyerte meg a La Ligát, ezzel kiharcolva a back kijutást. A két csapat útja a döntőig. A Liverpool először a finn OPS-t győzte le, aztán a Skót Aberdeent, a CSKA a Szófiát, az elődöntőben már nehézségekbe ütközött a Bayern München ellen, de a 0-0-ra és 1-1-re végződő párharc után az angol csapat jutott a döntőbe. A Real Madrid először az ír Limericket győzte le, aztán a nyolcad döntőben a budapesti Honvéddal találkozott. Az első mérkőzésen 1-0-ra kapott ki a magyar csapat, a másodikon 2-0-ra. És egy kis érdekesség a második meccsről, egy népsport részletet hallhatnak.
Gonosz, egyben kivéthetetlen merényletet intézett a tél az utóbbi esztendők egyik legnagyobb érdeklődéssel vált Beck találkozója ellen. A két hete Madridban kellemes mediterrán őszi időben lejátszott találkozó végezetével bizony senki sem gondolta volna, hogy a visszavágóra a Népstadion játékos kedvű labdaszedői hóembert formáznak majd a kapuk mögötti területen. A hó mindenkit meglepett. Szurkolókat, játékosokat egyaránt, de elsősorban a telet csak ritkán, elvétválátó madridiakat érintette kellemetlenül.
Mindez november 4-én. A Real Madrid tehát tovább jutott a Honvéd ellen, a negyeddöntőben a Spartak Moszkvát búcsúztatta, az elődöntőben pedig az Intert. A döntőt így 1981. május 27-én rendezték a Liverpool és a Real Madrid között, ám előbb a két csapat bemutatója. A Liverpool az aranykorszakát élte ebben az időszakban. A vezetőedzőjük a legendás Bob Paisley, aki az 1973-as kinevezése óta már bezsebelt két Beck győzelmet 1977-ben és 78-ban, és hazai szinten is remekelt. Viszont volt egy nagy csalódás is. 1979-ben a Becknek már az első fordulójában kiesett a szovjet Dinamo Tbilisi ellen. Ennek ellenére a csapásból sikerült felállni, hiszen, ahogy már említettem, a bajnokságot megnyerte a csapat. Az edző ekkor 6-7 éve Bob Paisley volt, akinek tekintélye hatalmasnak bizonyult, hiszen korábban a szintén legendás Bill Shankly segédedzőjeként dolgozott, így már jó ismerte a csapatot. A keze alatt vált a Liverpool Európa legjobb csapatává, a bizalom felé töretlen volt a Tbilisi elleni botlás ellenére. Filozófiájának legfontosabb eleme a szerénység és a tiszta beszéd volt, amely arról szólt, hogy a játékosokhoz nagy türelemmel és nyugodtsággal, kevés üvöltéssel és dühel kellett állni. Emellett a játékos megfigyeléshez is remekül értett, ő hozta a klubhoz Dalglisht, Sonest és Hansent is, akik az 1980-as, 81-es bekidényben már ismert és tapasztalt játékosai voltak a Liverpoolnak. A Real Madrid a Beck szempontjából súlyos gödörben volt sokáig, hiszen legutóbb 1966-ban járt döntőben. 1978-ban egy fontos és meghatározó korszak zárult le a királyi gárdánál. Meghalt Santiago Bernabeu, aki 1943-tól volt a Madrid elnöke. A Real döntőbe jutása ebben az időszakban azért volt érdekes, mert nem voltak a csapatnál igazi nagy nevek, klasszisok, ha úgy tetszik, akik a csapatot jellemezték általában. Az 1960-as évek végén kialakuló sok fiatalból álló keret a 70-es évek végén elkezdett kiöregenni és átalakulni, ugyanakkor már ekkor volt néhány játékos, aki tagja volt az 1983-ban kezdődő újabb nagy Real korszaknak, aminek legismertebb neve Emilio Butragano volt, csak hogy ő 1981-ben még a Castillában futballozott. A klub vezetőedzője akkoriban a jugoszláv Vujadin Boskov volt, aki 1979-ben vállalta magára a csapat vezetését, és hamar bebizonyította, hogy nála jó kezekben van a klub, hiszen egyből spanyol bajnok és spanyol kupa győztes lett. A Real Madrid legismertebb játékosa ekkor Santillana volt, aki nagy fizikumával és remek feljátékával tűnt ki. We will fly, impossible to tame, like oil in the ocean. A Liverpool Real Madrid Beck döntőt 1981. május 27-én rendezték a párizsi Parc des Princes-ben. A mérkőzésen Palotai Károly fújta a sípot, aki korábban olimpiai bajnok labdarúgó és a győrel magyar bajnok és háromszoros kupa győztes volt. Labdarúgó pályafutása egy sérülés miatt 1967-ben véget ért, utána rögtön játékvezetőként helyezkedett el, először megyei szinten, három év múlva már az NB1-ben és nemzetközi mérkőzéseken is fújta a sípot. Ő a világon az egyetlen, aki a Becket játékosként és játékvezetőként is megjárta.
A megdöntő közés, azért meg kell említeni, hogy négyen vagyunk a világon jelen pillanatban. Volt a Leo Hord, volt a Lobello, és volt a Dienst, és jó magam akik. Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg a játékvezetésben és a labdarúgásban ben vannak. Tehát mi voltunk, akik duplázók. Előtte volt az UEFA kupa döntő, aztán volt a nagyon látványos Bázelba egy megdöntő, összedünk Barcelona, ott 4-3-as meccs volt, a Barcelona nyert, és volt két mérkőzés, az mindegyik 1-0 volt. Az első volt a 76-ban Glasgow-ban Bayern Saint-Étienne, és 81-ben pedig volt a Párizsban a Liverpool és a Real Madrid mérkőzés. És a foci annyi minden jót adott az életemnek. Hát ma már mit mondhat az ember? Csodálatos.
Palotai Károly az Arcvonások című korábbi rádióműsorban beszélt a játékvezető élményeiről, most pedig következik az 1981-es Begdöntő krónikája. A Liverpool kezdő csapata. Ray Clemens, Phil Neal, Ellen Kennedy, Phil Thompson, Ray Kennedy, Ellen Hansen, Kenny Dalglish, Sammy Lee, David Johnson, Terry McDermott, Graeme Souness. A Real Madrid kezdő csapata. Agustín, Rafael García Cortés, José Antonio Camacho, Uli Stílike, Andrés Sabido, Vicente del Bosque, Juanito, Ángel de los Santos, Santi Jana, Antonio García Navajas, Laurie Cunningham. A Népsport így írt a döntőről 1981-ben.
Több ezer angol és spanyol szurkoló érkezett a francia fővárosba, hogy szemtanúja legyen a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája 26. döntőjének. A hangpárbaj már a stadionon kívül megkezdődött, s szinte elszabadult a pokol, amikor a magyar játékvezetői hármas, Palotai, Kőrösi, Kuti jelt adott a kezdésre. A lelátón 48.360 néző énekelt, trombitált, verte a dobot, lobogtatta a zászlót, éltette kedvenc.
Az esős mérkőzés elején a Liverpool igyekezett irányítani és több veszélyes helyzetet is kidolgozott, de gól nem született. Palotai játékvezetőnek sűrűn be kellett avatkozni a szabálytalan túlfűtött játék miatt. Körülbelül negyed óra elteltével a Real Madrid felvette a versenyt, és neki is megvolta maga nagy helyzete, de José Antonio Camacho mellé lőtt. A két oldalon lévő szoros emberfogás nem engedte, hogy bármelyik játékos egyénileg nagyot tudjon villanni, a liverpooli védő Cunninghamet, a madridiak pedig Dalglist fogták szorosan. A mezőny legveszélyesebbje egyértelműen Camacho volt, aki ismét kapu közelbe került, átemelte a kapust, de fölé ment a labda. A két csapatjátéka kioltotta egymást, a Real Madrid a labból lassan járatta a labdát, hirtelen kiugratásokkal tarkítva, a Liverpool pedig a labda tartásra helyezte a hangsúlyt, és a szélsőket igyekezett minél jobban bevonni a játékba. A második félidőben a mérkőzés addigi legnagyobb helyzete a Real Madrid előtt adódott, Camacho volt Clemenssel szemben, de elkapkodta a helyzetet, fölé lőtt. Ezután ismét a Liverpool támadott többet, de valós veszélyt nem jelentett, aztán végre jött a gól. A 82. percben egy bedobás után Kennedy mellel vette le a labdát, átjutott Cortesen, aztán a kapujából kijövő Augustin mellett a Liverpool játékosa kapuba lőtte a labdát. 1-0, és ez maradt a végeredmény is. A gólszerző Ellen Kennedy a neves spanyol sportlapnak a márkának így emlékezett vissza a mérkőzése 37 év távlatából.
A szurkolóink izgatottak voltak, még úgy is, hogy a bajnokságban nem szerepeltünk annyira jól. Emlékszem, hétfőn repültünk, és egy helyi hotelben aludtunk. Szerencsére szereztünk elég jegyet a hozzátartozóinknak. A szobán Allan Hansennel osztoztam, aki ugyanúgy készült, mint bármely más meccsre. Az elődöntőben a Bayern ellen Kenny Dalglish és én még sérültek voltunk. Törött volt a csuklóm, de azt mondtam Bob Paisley-nek, hogy nem kell aggódni, minden rendben. Aztán beleraktak egy nagyon kényelmetlen fémlapot a csuklómba, de az akarat erősebb volt a fájdalomnál. Meg kellett mondanom, hogy aludtam. Nagyon jól. A döntő napján semmi különlegeset nem csináltunk. Sztéket ettünk és teát ittunk. Manapság ez elképzelhetetlen. Akkoriban nem tudtunk sokat az ellenfélről, nem is volt fontos. Nem töpték túl a fejünket, csak idegessé tett volna. Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, tiszteltük őket, de semmi több. A döntő után hosszú éjszakánk volt Párizsban. Sokan szórakozni mentünk, velünk tartottak a barátaink, még Hansen családja is, és Bob Paisley is ott volt. Énekeltünk, és jól éreztük magunkat. Aztán a fogadtatás Liverpoolban elkápráztatott. Még az Everton szurkolók is gratuláltak.
Most pedig egy újabb részlet a Népsport tudósításából.
A spanyol szurkolók biztosak voltak abban, hogy az értékes trófea hetedszer is Madridba kerül, az Angliából érkezett nézők pedig esküdtek arra, hogy nem nyerheti más a kupát, csak a Liverpool harmadszor. És
Egyik együttes sem volt képes arra, hogy rákényszerítse stílusát, akaratát a másikra és döntésre vigye a dolgot. A csatároknak ugyanis túl kemény dió volt az ellenfél védelme, képtelenek voltak feltörni, mert mindig akadt egy láb vagy egy közbevetődő test, amely elállta a kapu felé vezető utat. A távoli lövések, ezekből csak elvétve akadt, pedig nem okoztak gondot. A szép, élvezetes játék helyett nagy küzdelmet láthattak a szurkolók, s már mindenki biztos volt abban, hogy hosszabbításra kerül sor, amikor egy felfutó hátvéd, Ellen Kennedy, csatárokat megszégyenítő higgadsággal feltette arra a bizonyos íreapontot, 8 perccel a befejezés előtt, és ezzel Angliába került a Beck trófea.
Palotai Károly háromszoros ípjába fújt. Furcsa élmény lehet egy ilyen kaliberű játékvezetőnek lenni Magyarországról. Egyik nap még megdöntőt fújt, pár napra rá már a Csepel, Vasas és Volányi Nyíregyháza mérkőzéseken dolgozott. Visszatérve a megdöntőre, a Liverpool tehát 1-0-ral legyőzte a Real Madridot, Bob Paisley csapata Európa csúcsára került ismét, a spanyoloknak nem sikerült a back feltámadás. Sorozatunk következő részében az 1982-es megdöntővel, az Aston Villa Bayern München mérkőzéssel foglalkozunk.
Ez a Hazafut. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Milák Kristóf két számban is középdöntős az országos bajnokságon. Megkezdődtek a választás utáni politikai egyeztetések. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Milák Kristóf 49,20 század másodperccel második idővel jutott a középfutamba 100 méter gyorson az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai aranyérmesnél csak Németh Nándor ért el jobb eredményt 48,97 század másodperccel. A budapesti Honvéd klasszisa 200 méter pillangón szintén másodikként biztosította helyét a középdöntőben 2 perc 85 század másodperces idejével, csak Márton Richárd teljesített nála jobban 1 perc 58,94 századdal. Az esti futamokat 17 óra 30 perctől az m4sport.hu, még 18 órától az M4 Sport is élőben közvetíti. Marozsán Fábián három játszmában legyőzte a görög Stefanos Tsitsipast a müncheni salakpályás tenisztorna első fordulójában. Ezzel a legjobb 16 közé jutott a magyar játékos. A szintén salakpályás Ruani tornán Bondár Anna is 8-at döntőbe jutott, miután ugyancsak három játszmában felülmúlta a francia Tant. Sérülés miatt lemaradhat a nyári labdarúgó világbajnokságról Hugo Ekitike. A Liverpool francia támadója a tegnapi Paris Saint-Germain elleni BL negyed döntőn szenvedett Achilles-ín szakadást. Ekitike felépülése hónapokig tarthat, így minden bizonnyal nem léphet pályára a június 11-én kezdődő VB-n. 96 éves korában elhunyt José Emilio Santa Maria. A legendás uruguayi futballista 1957-ben Európába szerződött a Real Madridhoz, amellyel 6-szor nyerte meg a spanyol bajnokságot, egyszer pedig a kupát. Emellett 4-szeres back győztes is volt. 1958-tól 1966-os visszavonulásáig csapattársa volt Puskás Ferenc is. Az uruguayi válogatott mezét 20 alkalommal öltette magára. Az 1954-es világbajnokságon pályára lépett a Magyarország ellen, hosszabbításban 4-2-re elbukott elődöntőben. 1958-tól 16-szor a spanyol nemzeti együttest erősítette. Puskással együtt szerepelt az 1962-es chilei VB-n.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdődtek a választás utáni egyeztetések. A köztársasági elnök ma tárgyalt a parlamentbe jutott pártok vezetőivel, Magyar Péterrel, Orbán Viktorral és Torockai Lászlóval. Az államfőnek legkésőbb május 12-éig kell összehívnia a parlament alakuló ülését. A jelenlegi kabinet megbízatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg, onnantól ügyvezetőként működik az új kormány megalakulásáig. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Pétert fogja felkérni kormányfőnek. Fokozatosan kivonja a katonákat az energetikai létesítmények mellől a Magyar Honvédség. A Honvédelmi Minisztérium a Telex megkeresésére közölte, csökkentik az őrzést védelemben résztvevő állomány létszámát, mivel az érintett cégek megerősítették saját biztonsági intézkedéseiket. Az intézkedést még februárban rendelte el Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán olajblokádra hivatkozva. Érdemi együttműködést és rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat, valamint biztonságosabb munkahelyeket várnak az új kormánytól a szakszervezetek. Szövetségük azt tervezi, hogy már az új kabinet első hivatalos munkanapján átadják a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követeléscsomagjukat. Ebben igazságosabb nyugdíjrendszert és a sztrájkjog korlátozásainak feloldását is kezdeményezik. Rekordlétszámra számítanak az idei Ultra Balatonon. Április utolsó hétvégéjén több mint 35 ezeren vesznek részt a Balatont megkerülő 209 kilométeres versenyen. Egyéniben 433 futó indul, mellettük több tízezren csapatokban teljesítik a távot. Várhatóan 45 ezer liter víz és 8 tonna banán fogy majd el. Idén is lesz extrém kihívás, 5 ultrafutó dupla kört teljesít, megállás nélkül.
Közlekedés.
Baleset történt az M0-ás keleti szektorán Gyál térségében. Az M3-as felé vezető oldalon a 33-as kilométernél a középső sávon állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Egyre több felé felszakadozik a felhőzet, este felé változóan felhős lesz az ég. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, néhol kisebb zápor előfordulhat, időnként megélénkülhet a szél. Éjszaka 5-12, holnap napközben 19-27 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Kosárlabdával folytatjuk. Rátkai Eszter játékjogát lefoglalta az észak-amerikai profi női kosárlabda bajnokságban szereplő Phoenix Mercury. A 19 éves irányítót Nyágúj Gergely kollégán kérdezte Pécset.
Velem szemben Rátkai Eszter, hát mi mással kezdhetném, hatalmas nagy gratuláció. Tegnap ugye elkeltél, aludtál azóta? Tudom, hogy az első éjszakád ugye rövid volt, hiszen éjszaka hívott a Mercury, illetve Patonai Ádám, de hogyan telt a második éjszakád?
Egy fokkal hosszabban, hogyha így mondhatom, és köszönöm a gratulációt. Szerencsére ma már ki tudtam magam aludni, és tiszta gondolatokkal felkelni. Nagyon boldog vagyok, hogy ez tegnap megtörtént, most már mára úgymond elhittem, de lapoztam is, jön a playoff, úgyhogy erre fókuszálunk a csapattal, és edzünk keményen.
És ugye, ha már a csapatról beszélsz, Lexi Held tavaly a Mercury-ban játszott, Iványi Dalma másodedzőtök, WNBA-s tapasztalattal, azt hiszem, hogy azért van kivel és van miről beszélgetned most, még úgy is, hogyha tudom, hogy most az agyatokban elsődlegesen majd a playoff és az elődöntő van ott.
Így van, az biztos. Lexinek mondtam, hogy majd ki fogom azért faggatni egy-két dologról, de majd, hogyha egy kicsivel több szusszanásunk lesz, és tudunk majd pihenni, akkor biztos egy kávé mellett majd átbeszéljük a történéseket.
Beszélgessünk egy kicsit Rátkai Eszterről, hiszen itt ül velem szemben egy fiatal hölgy, aki tényleg egy olyan inspiráció és egy olyan példa lett minden fiatal magyar sportolónak és kosárlabdázónak különösen, hogy igenis lehet azt az utat járni, amit te jártál, hiszen annó egy 15 éves kislány bekopogtatott itt a Pécsi Akadémia ajtaján, mert akkor azt mondtad, hogy a te álmaid elérésében és a te céljaid elérésében te itt szeretnéd folytatni a pályafutásod. Ez megtörtént, és azóta Rátkai Eszter most már húzó ember a pécsi csapatnak, most már a válogatott keret tagja, tehát nagyot fordult veled a világ, és ez tényleg, ha mondhatni, ez az íra pont volt ez a draft.
Így igaz, teljes mértékben nagyot fordult az életünk, ahogy Pécsre költöztünk. A szüleimnek is a fejlődésem volt az elsődleges, és ők is erre fókuszáltak, úgyhogy mindent feltettünk egy lapra, összepakoltunk, és leköltöztünk Pécsre. Hálás vagyok nekik azért, hogy velem vannak, és itt vannak, és támogatnak, és anyu is klubot váltott, és ide jött edzősködni. Úgyhogy így van, én kapogtattam be, hogy szeretnék még jobb lenni, és az álmaimért küzdeni. Úgyhogy rengeteg edzéssel, nagyon sok rossz nappal a hátam mögött, amikor tényleg semmi kedvem se volt edzeni, és minden nagyon rossz volt, akkor is le kellett jönni, és akkor is ugyanúgy kellett tovább nyomni, ahogy itt szoktuk mondani, úgyhogy bejöttünk, dobtunk, edzettünk pluszba külön, és utána eljött ez a lehetőség, hogy a felnőtt csapat ajtaján is átléphetek. Jöttek az első edzések, a nehezebbnél nehezebb meccsek, hogy belerázódjak a felnőttek között ebbe a világba, de úgy érzem, hogy napról napra azért mégis egy kicsivel könnyebb volt, és most, hogy visszanézek ezekre az évekre, minden perc, nehéz perc is megérte, hogy itt ülhessek, és most a draftról beszélhessünk.
És ugye volt itt azért komoly sérülés is már ilyen fiatalon a pályafutásodban, de ha édesanyjadat említetted, ugye Ördög Edit 48-szoros válogatott korábbi játékos, a soproniak ikonja, szerintem nagyon sokáig Rátkai Esztert úgy állították be a térképre, hogy Ördög Edit lánya. Azt hiszem, hogy most már lassan Ördög Editet fogják úgy belőni, hogy a Rátkai Eszter édesanyja.
Így van, az elején Ördög Edit lánya voltam, de anya mindig felhívta az újságírók és mindenki figyelmét, hogy nem, ő majd Rátkai Eszter lesz. Úgyhogy, és az is, ezért is küzdöttem, de azért büszke voltam arra, hogy anyukámra hivatkoznak rajtam keresztül, és nagy példaképem, úgyhogy ilyen szempontból ez nem zavart, de úgy érzem, hogy az elmúlt években már igazán Rátkai Eszter lehetek, és magam miatt ismeretnek az emberek.
Bocsánat a párhuzamért, de manapság ugye nagyon-nagyon sokan elismerően beszélnek egy bizonyos Szoboszlai Dominikről, aki édesapja volt az edzője, és megadta neki azt a pici pluszt, vagy azt a nagyon sok pluszt, hogy azzá válhatott aki. Neked egyébként ez a pályafutásod során hogy volt, hiszen ugye Vasas Akadémián ő volt az edződ, majd ugye együtt jöttetek ide Pécsre, tehát egy ilyen édesanyja lánya, vagy egy ilyen edző-játékos kapcsolatban ez mennyire volt könnyű, mennyire volt nehéz, hiszen tényleg nagyon szépen és a legnagyobb elismeréssel beszélsz édesanyjáról, ez így van helyesen, de azért ez nem mindig volt gondolom könnyű.
Őszintén szólva én nagyon büszke vagyok arra, ahogy anyukám nevelt, és ahogy külön tudtuk szedni az első pillanattól kezdve ezt az anyalánya és edzőlánya kapcsolatot. Edzésre menet még a kocsiba az iskoláról beszéltünk, és mondjuk nem a kosárlabdáról, de ahogy beértünk a Vasas Akadémia Sportcentrumba, ott teljesen megszűnt az anyalánya kapcsolat, és edzésen is edzőjátékos kapcsolat volt köztünk, és többet is várt el tőlem, mint a többiektől. Természetesen hazafele azért pályú tanáccsal ellátott, otthon is beszéltünk róla, de nem volt nyomasztó egyáltalán, hogy segít, és hogy ott van, és nem volt plusz teher, hogy ő állott a pályaszélén.
És ugye egy korábbi interjúban említetted, hogy nagyon sokat segített a fejlődésedben az, hogy egyet több és különböző edző kezd alatt ugye nevelkedhettél, és hát ugye most már Völgyi Péterrel is dolgoztál együtt a válogatott keretben. Ugyan a világbajnoki selejtezőn nem lehettél ott, de van egy olyan jó érzésem, hogy azért az a világbajnokság még nagyon-nagyon ott leveg a szemed előtt.
Biztos vagyok benne, szerintem ez minden fiatal sportoló álma, hogy egy ilyen világversenyen megmutatkozhasson a felnőttekkel. Már így is büszke vagyok arra, és örülök, hogy ott láttam a lányokkal a felkészülés során, és segíthettem nekik. Úgyhogy ez egy közös cél az ország számára, úgyhogy éppen aki ott van, az fogja maximumot nyújtani mindig.
Draft volt a Phoenix, jövő héten megkezdik a felkészülést az előszezonra. Mit jelent ez konkrétan, tehát mik most a következő lépések, vagy mik a terveid?
Az én terveim azok, hogy nyáron az Európa-bajnokságom után majd kimegyek és kilátogatok hozzájuk, egy kicsit megismerni a légkört, a lányokat, a klubot, edzeni velük, felvenni egy kicsit azt a ritmus, hogy ők mit is képviselnek, és egy kis ízelítőt kapni majd a jövőre nézve, hogyha oda kerülök, akkor mire is várhatok majd.
Említetted már az elején, hogy most leginkább a fókuszban a bajnoki elődöntő van, hiszen ugye hétvégén már a TFS ellen játszotok, és egy másik csapattársad Josepovics Kinga, aki hát mondhatjuk azt, hogy Rátka Eszter elkelt, Josepovics Kinga felkészül, hiszen ugye ő is egy várományos lehet majd ennek a WNBA draftnak, de most együtt küzdötök azokért a célokért, hogy igenis a Pécs bejusson a döntőbe.
Nagyon szeretnénk döntőbe jutni, és tavaly is egy ilyen álmunk volt. Sajnos ez nem sikerült, viszont idén még nagyon motivációval küzdünk azért, hogy ott legyünk, és hogy érmet akasszanak a nyakunkba, és szeretnénk, hogy minden fényesebben csillogjon. Úgyhogy ezért fogunk küzdeni a jövőre nézve, és igen, örülök, hogy Kingával itt lehetünk együtt, és együtt bontakoztathassuk a szárnyainkat. Úgyhogy a legjobbakat kívánom neki, és azt is, hogy ő legyen majd a hatodik magyar, akit ledraftolnak a WNBA-be.
És zárásként egy gyors kérdés. Nyilván 5 éve vagy most már itt Pécsen. Hol látod Rátka Esztert 5 év múlva?
Bizonytalan még, de szerintem Európában elsősorban egy euróligás csapatnál, ahol szeretném meg kibontakozhatni a szárnyaimat, és a top kategóriában egy nagy név lenni.
Velem szemben pedig most már Éles Péter, a pécsiek sportszakmai igazgatója. Péter, segíts egy kicsit kérlek a hallgatóknak, hiszen az, hogy a harmadik körben draftolták Rátka Esztert. Mi is pontosan az a draft? Hogyan kerülhet egyáltalán bárki erre a listára? Kit lehet draftolni, és hát mi ennek a jelentősége, mi ennek az igazi mértéke?
Az egész NBA, WNBA, Women's NBA megváltozott az idén. Ugye nagyon sok változás volt, ugye nagyon sokat tárgyalt a játékos, illetve a menedzsmenteknek a képviselői, és hát végül megegyeztek, lett egy új kollektív szerződés, ami sokkal előnyösebb, mint bármelyik eddig volt, de ezzel megváltozott az egész rendszer. A draftnak is a rendszer, a draftnak azt tudni kell, hogy régen, pár évvel ezelőttig voltak nagyon konkrét szabály, hogy ki jelentkezhet a draftra, meg volt szabály, hogy egyetemet kell végezzen, vagy 10-szeres válogató kell legyen valamilyen nemzeti válogató, vagy minimum 24 éves kell legyen, ha egyik se másik kettőből nem teljesül. De így most, hogy az egészet így felszabadították, itt tényleg láttuk, hogy lehetőség nyílt, hogy 8 európai játékost választottak most, ami nem meglepetés, mert eddig is voltak európai játékosok, viszont az egész draft arról szól, hogy igazából a játékjogok kelnek el. Na most a játékjogokkal nagyon szépen játszanak általában a csapatok, játszanak idézőjelben, hiszen nekik van, mindenkinek van egy fizetési sapka, amit nem léphetnek túl, és nagyon sokszor ezeket a draftolt játékosokat igazából arra használják, hogy ugye nem kell fizetni egy draftolt játékosnak még, mert csak a joga van ott, de létszámban ott van, fizetésben nincs ott, és ezért a többieknek több fizetést tudnak adni a sapkába bele, tehát megtartva azt a felső határt, amit a sapka megkövetel. Ezért azt, hogy most ezt itt draftolták, azon kívül nagyon-nagyon örömteli nekünk, és gratulálok neki még egyszer itt is. Az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és egy megtisztelő számunkra a magyar kosárlabdának, az akadémiánknak, mindenkinek, de jelen pillanatban ez annyit jelent, hogy a következő pár évben a Phoenix birtokolja a játékjogát az Esztinek, és ha az Eszti Amerikában WNBA-ben fog kosarazni, akkor ezt csak náluk teheti meg. Ezt az én jövő majd megmondja, hogy ebből mi lesz. Igazából ez lehet az, hogy meghívják egy training campre, és ott ki kell harcolja ugyanúgy a helyét, mint másnak. Ez lehet, hogy egy trade alapján valahova máshova kerül a játékjoga, és valamilyen szinten ebből előnyt kovácsolhat a játékos is, vagy a csapat is. Az is lehet, mint ahogy Hanga Ádám esetében volt, hogy hosszú éveken keresztül a San Antonio birtokolta a játékát, és soha nem játszott az NBA-be. Én remélem, hogy ezt az első verziót fogja teljesíteni, és már jövőre, de ha nem, akkor legkésőbb 2 év múlva kint lesz a training campen, és biztos vagyok benne, hogy van olyan játéktudás, olyan játék stílusa, ami egy picit több tapasztalattal spékelve megengedi majd neki azt, hogy a legjobbak között játszon Amerikába.
Ugye Lexi Hedzenka a másik játékos, és ugyanígy verekedte be magát tavaly épp a Phoenix Mercury-ba, és ugye ha már a Phoenix Mercury-ről beszélünk, ha jól tudom, április 25-én el is kezdik a Phoenixiek az előszezont, és már meccsük van. Mit jelent ez a gyakorlatban, hiszen nektek meg itt van az elődöntő, tehát ha esetleg azt mondja a Phoenix, hogy ők szeretnék, ha Eszti ott lenne, ez mennyire reális, illetve hogy akkor mennie kell, marad, tehát ez tényleg a gyakorlatban hogy néz ki?
Nem, az már biztosan kijelenthető, hogy az ESTI marad, tehát nem tartanak rá igényt ebben a szezonban. Amúgy 19-én kezdődik a training camp, tehát igazából az elődöntő első meccs után, vagy első meccs előtt még mennie kellene, hogy a ne utolsó pillanatban essen be, de ez meg lett tárgyalva, tehát a Phoenix az nyíltan állt a dologhoz. ESTI-nek is ez egy meglepetés volt, ezt azért nem lehet ilyen 3-4 nap alatt, az egy hosszabb folyamat, itt munkavízum, stb. Tehát ez nem úgy megy, hogy draftolnak is rögtön mészről a training campbe, lehet, van ilyen, de ez az amerikai játékosokkal történik, az európaiaknak picit több idő lesz igénybe. Amúgy meg az ESTI-vel is meg volt ez beszélve, és az ESTI is azt vallotta, hogy ő be szeretné fejezni itt a szezon, tehát nem jött szóba ez most, természetesen azért megtisztelő, hogy gondoltak rá, és igazából követni fogják a pályafutását, a fejlődését, és erről szól ez az egész jelen pillanatban.
Ugye ESTI pályafutása tényleg a Vasas Akadémiáról érkezett ide Pécsre, és azóta most már meghatározó játékosa lett a csapatnak, és ugye nem véletlenül került be a magyar válogatott nagyobb keretébe és a világbajnoki selejtezők előtt, viszont ahogy említetted, nyakatokon az elődöntő, most szombaton már kezdődik a TFS ellen az első csata. Múlt hétvégén ugye még a Magyar Kupa 4-es döntőn szerepeltetek Sopronban, és az a bronzérem vezéráldozatot követelt, hiszen Julia Reisingerova a csapat vezére, a csapat centere nagyon-nagyon komoly sérülést szenvedett. Hogyan néztek most ki az elődöntő előtt?
Igen, sajnos a kupa elődöntőben a Sopron ellen a harmadik negyed elején egy szerencsétlen mozdulat következtében leszakadt egy porc darabja a térdéből, és az még a kisebb probléma lett volna, de egy olyan helyen állt meg az a leszakadt darab, amíg áttolja teljesen a mozgásba, nem tudja konkrétan kinyújtani a lábát. Tehát az biztos, az kijelenthető, hogy a következő 1-7-10 napban tuti, hogy nem fog játszani, tehát az elődöntőben biztos, hogy nem számíthatunk rá. Hogy utána a következőbe bármelyik döntőt is fogjuk játszani, hogy ott mi lesz, ott még van 2 hetünk, addig reménykedünk abban, hogy csodák léteznek, és valami csoda doktor ezt meg tudja oldani a rövid idő alatt. Most is kint van Spanyolországban, a Reisingerova nem titok, kint van annál az orvosnál, aki műtötte a másik térdét is, és reményünk azt a pár százalék esélyt, ami van, abból valamit kicsikarni, előnyt szerezni, hogy legyen nálunk, de én megmondom őszintén, hogy nem 100%-osan bízok ebben. De ez van, mindig azokról kell beszélni, akik épp itt lesznek, és akik az elődöntőt, majd utána bármilyen döntőt is le fognak játszani. Én azt gondolom, hogy a munka sosem csal, felkészültünk a mérkőzésekre, ugye kosárlabdában vagy bármilyen sportban benne van a sérülés, ezzel együtt kell tudni élni. Ugye előrelép a 18 éves jövőre WNBA draft várományos Jozepovic Kinga, akinek az a pikantériája az ő esetében, hogy a bajnoki döntő vagy a bajnoki bronzmeccs napjaiban érettségizni fog. Tehát konkrétan a május 2-ai első meccsen még rendben lesz, de utána a harmadik, vagy bocsánat, a második meccsen, de a harmadik meccsen ott már érettségi közben lesz, az egy keddi napon lenne a harmadik meccs, és hétfőket szerde érettségik vannak, tehát az egy érdekes helyzet lesz, hogy ezt fejben hogy fogja lerendezni, de mi bízunk benne, hogy helyettesíteni fogja Juliát, és ha nem is azzal a tapasztalattal, az az elannal, amit egy világklassz és center tud hozni a pályára, de azért a Kinga meg fogja mutatni magát, hogy nem hiába lett beválogatva az utazókeretbe, és játszott is értékes perceket a világbajnok is elejtezőn.
Mellettem most már Rád Géber László mesteredző, a Nemzeti Kosabda Akadémia, Rád Géber Akadémia vezetője, meg annyi titulussal tudnám bemutatni, de egy kicsit hadd hozzam fel egy korábbi beszélgetésünket, ugye, amikor úgy kezdte, hogy amikor én még kosárlabda edző voltam, hogy ennek miért van jelentősége, mert ez akkor történt, amikor legutóbb Juhász Dorka WNBA-be jutásáról beszélgettünk, és most ismét itt ülünk, csak most Rátkai Eszterről beszélgetünk, és egy újabb hatalmas nagy siker, egy újabb akadémista, remélhetőleg rövidesen megméretheti magát a legmagasabb szinten is, hát gratulálok.
Köszönöm szépen, különben most nem nekem kell gratulálni, hanem nyilván a rendszernek, meg a lánynak. Én annyit szeretnék csak mondani, hogy boldog vagyok. Boldog vagyok, de ez nem több egy jó visszajelzésnél. De jó visszajelzésnél. Tehát ez egy jó feedback, hogy jó úton haladunk, az Eszter is, meg mi is, mint akadémia. És valójában ez hatványozottan vagyok boldog, mert ugye már a harmadik játékos, aki az NBA-be, tehát a kisvilág kint volt a Los Angeles-be edzőtáborba, Juhász Dorkát draftolták és döntőt játszott, és most jön a harmadik draftolt játékosunk, És jön a következő, majd Josip Pucsingát is draftolni fogják két év múlva. Most itt nem tudják még, Eszter is csak az idén tudott draftra kerülni, két éve fiatalabb Kinga. Tehát Josip Pucsinga lesz a következő. És ez valójában az, hogy mindig mondják, hogy akkor ellenőr, mi történik az akadémia, ez történik. És örülök, hogy ez különben el kell mondani, jó érzés az, hogy belesegített, tehát sok minden, jó menedzser, az, hogy egy minőségi amerikai játszik a csapatban, éppen a Phoenix játékosa játszik, rá lehet nézni, de az a szó, hogy Rádgivér Akadémia, az most már egy brand. Brand, ami tudják, hogy meg vannak tanítva kosárlabdázni, tudnak viselkedni, milyen a testbeszédük, milyen mentális erő van bennük, és ez az, amit az én álmom, hogy itt legyen akadémia, és a mi játékosunk felismerhetőek legyenek azokban a dolgokban, amit az edzők a legjobban szeretnek.
És éppen ezért kezdtem úgy, hogy amikor én még kosabda edző voltam, nyilatkozott felidézés, hiszen Rátkai Eszter éppen ő volt az, aki bekopogtatott a brand a Rádgiber Akadémia ajtaján, hogy már pedig ő ahhoz, hogy elérje a céljait és az álmait, ahhoz itt szeretne tovább fejlődni. Ezért is gratulálok Rádgiber Lászlónak és az akadémiának.
Én köszönöm szépen, tehát én lenyilatkoztam 10 éve, hogy nem volt ilyen tehetséges lány, mint Juhász Dorka Pécset. És azért én itt, itt nagyon nagyok voltak, az anyukájától kezdve. És az lehet, és nincs ilyen jó. Legyenek szívesen komolyan venni engem. Akkor abban az interjúban, ugye, ha most jól emlékszem vissza a Lauber Dezső sportcsarnokba, mondtam, hogy oké, Juhász Dorka, de majd jön a Rátkai Eszter. És jött! Tehát vegyenek engem komolyan. Tehát 30 év tapasztalatot nem lehet 5 év alatt megszerezve, 7 év alatt. És jön, és most mondom, hogy jön Josipovics Kinga. És jön Josipovics Kinga, és vegyenek engem, és majd jönnek a következők is. Annyi, hogy Ördög Edit az anyuka, ugye? Tehát itt azért nézzük meg, hogy mennyire fontos a gen. Mindig azt mondtam, hogy mi a legfontosabb, hogy valaki jó sportoló legyen. Hát az, hogy jól megválogassa a szüleit. Tehát a genetika az rendkívül fontos, és ez valójában meg is történt, hogy a Juhász Dorka, a Balázs Hajnalka kislánya, és ez Ördög Edit kislánya, de arról van szó, hogy Edit nem játszott a Pécsben sohasem, és ez is egy valójában egy jó érzés, hogy az anyuka meze Sopronban van a falon, és ide el tudtuk őket csábítani, és jöttek. És én azt gondolom, hogy boldogok is itt. És valójában mi befejeztük ezt a nevelési folyamatot ezzel, reméljük, hogy még az idén bajnoki döntőt fog játszani a felnőtt csapatunkkal, hogy bekerül a világbajnokság keretbe, és világbajnok a felnőtt válogatottba, mert már volt pár fellépése felnőtt válogatott, és ez mind így boldogság. És még egy fontos dolog, nem engedjük el a kezüket, tehát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy ezek a gyerekek, ezek a szülők tudnak velem beszélni, velünk. És azt gondolom, hogy az a gazdagság, ami bennünk megvan, az a tapasztalat, az a tudomány, az a művészet, az a technológia, az a csúcs teljesítmény bennünk van, és ezt tovább tudjuk adni, és akár mikor, akár hol játszanak, mi mindig velük vagyunk. És ez talán ez egy nagyon fontos dolog, ami az életben mindennél fontosabb, az a bizalom. Az emberi kapcsolatok, mert nem az eredmények maradnak meg az emberekbe, az aranyérmek, hanem az a feeling, ami ott történik azon a sporteseményen, azok az emberi kapcsolatok, amik kialakulnak, és ezért vagyok boldog.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
I think I maybe think too much.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 percen folytatódik a hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Azonban most rendhagyó módon nem a Nemzeti Sportkörrel megyünk tovább, hiszen ezekben a percekben elkezdődött a Magyarország-Szlovákia női divízió egyperás jégkorong világbajnoki mérkőzés. Kapcsolunk a helyszínre a két kommentátor, Edvi László és Erdei Márk.
Kemény küzdős meccsre számítunk, jó napot kívánok, köszöntjük a kedves hallgatókat. Ezeket nem az én szavaim voltak, hanem Németh Anikóé, ő mondta ezt a találkozót megelőzően. Közben egy óriási szlovák lehetőség, szerencsére Németh Anikó védeni tudott. Egyébként a legutóbbi egy évben háromszor találkoztunk a szlovákokkal. Volt közte egy győzelem, volt közte egy vereség, és volt közte még egy hosszabbításos győzelem. Tehát nagyon-nagyon kiegyenlített a két csapat mérlege egymás ellen. A legutóbbi tétmeccse pedig egészen tavaly februári kell visszamenni. Akkor az emlékezetes Bremerhaveni olimpiai selejtezőben győztük le őket 3-1-re. Akkor még minden jól nézett ki, aztán ugye jött a hideg zuhany a németek ellen, de hát arra már ki is emlékszik. Már teljesen mindegy. Az imént egyébként egy óriási szlovák lehetőség után ugye Németh Anikó hárított, és azt megelőzően is volt már egy nagy szlovák lehetőség, akkor Emma Totova volt az, aki szépen bekígyózott, és még valahogy kapura tudta tenni a pakot, és hát Totova neve, Laci, neked sokat mondott a mérkőzést megelőzően, ha jól emlékszem.
Hát abszolút én rettegek ettől az Emma Totovától, hiszen emlékeztetünk rá, akik járnak ki női jégkorong meccsekre, de tudják jól, hogy 2 évvel ezelőtt a pozsonyi csapat nyerte meg az EVHL-t, az osztrák bázisú közép-európai ligát, és akkor Emma Totova elképesztő teljesítmény nyújtott a döntőben, és be is választották az egész ligának a legjobb 5 játékosa közé, mint ahogy van egy másik szlovák játékos is, Lucia Halusova, aki szintén beválasztottak, csak hogy akkor éppen a HKB csapatában, tehát Magyarországon játszott. Úgyhogy én Emma Totovától, illetve Lucia Halusovától nagyon tartok, viszont most a magyarok helyzetben Leit volt, aki meglőtte Medi Leit. Most Medi Leit személye azért érdekes, mert ő sokáig játszott egy sorban Lucia Halusovával, és meg kell mondjam, hogy talán a magyar női klubjégkorong egyik legjobb külföldi párosát alkották, sőt, tulajdonképpen az egyik legjobb párosát, mondjuk a Huszák Alexandra és Damas Rékát tudnám még ide venni, de Medi Leit, aki most a magyar válogatottat erősíti, illetve Haluskova, aki a szlovák válogatottat erősíti, fantasztikus duót alkottak a HKB csapatában, most egymás ellen vannak, bizony-bizony nem lesz ez egy könnyű találkozó. Hogyha azt kell, az esélyeket kell latolgatni, kicsit jobbak vagyunk, de mondjuk nincs nagy különbség javunkra, és most is például a szlovákok próbálkoznak, és egy távoli lövést követően Németh Anikónak kell elkapni a pakkot a bal felső sarok elől.
Nem csak hova volt az, aki próbálkozott, az is egy jó lövés volt, de szerencsére Németh Anikó résen volt, csak úgy, mint legutóbb tegnap előtt a kínai válogatott ellen őt választották meg a mérkőzés legjobbjának, gólt sem kapott, akkor 4-0-ra nyertünk. És ugye azt megelőzően pedig vasárnap este, amikor is kezdődött ugye ez a női jégkorong egyperás világbajnokság, akkor Franciaország volt az ellenfél, és végül egy emlékezetes Krejc Emma hosszabbításos találattal sikerült legyőzni, talán az egyik legnagyobb rivális, de hát nyilván erre majd igazán választ 3-4 nap múlva fogunk kapni. Ami viszont biztos, hogy ezen a Magyarország-Szlovákia mérkőzésen közel 4 perc után nem esett gól, úgyhogy Szlovákia-Magyarország 0-0. A szó a stúdióé.
Erdei Márknak és Edvi Lászlónak köszönjük szépen, megyünk majd még vissza hozzátok, és akkor elkezdődik a Nemzeti Sportkör, hiszen itt ülnek már velem szemben vendégeim. Csisztó Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, és Kis Tamás, az MTI Sport szerkesztője. Sziasztok!
Szia!
Szia, köszöntjük a hallgatókat!
Köszöntjük!
Szerusztok!
Hát, hogy akkor a jégkorongról áttérve, vagy jégkorongot hallhattuk ugye eddig, nem tudom, mennyire követitek így most ezt a divízió egyperás női világbajnokságot, ugye eddig 2 győzelmet aratott a női válogatott, most ugye Szlovákia ellen játszanak épp a lányok, és ugye csak a csoport első helyezettje jut fel a világelitben, szerintetek mennyire lehet meg a feljutás? Jelen pillanatban a csapat ugye a csoport második helyén áll.
Hát ahhoz jégkorong szakírónak kéne lennem, hogy én ezt így megmondjam, meg ilyen jövőbelátónak, hogy mi fog történni a következő mérkőzéseken. Az biztos, hogy szurkolunk a lányoknak, egyenőre jól néz ki legalábbis a kezdés, ugye a 2 győzelemmel. nyilván ezen a mai meccsen is sok múlik, úgyhogy reméljük a legjobbakat.
Ugyanezt tudom én is mondani, hogy nyilván ez egy eléggé speciális ismeretanyagot igénylő műfaj. Hát nagyon örülök neki, hogyha a kezdés, mint majdnem minden csapatsportban, bármilyen lélektani pluszt hozhat, tehát a jó kezdés az, hogy ez ugye egyfajta önbizalomépítés, hogy egy kicsit azért ez hízlalja nyilván a csapatnak az önbizalmát, akkor bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is előremutató lehet. Nagyszerű lenne, hogyha sikerülne tényleg a feljutás.
Csak nagyon röviden, picit messzebbről indulok, amikor a Párizsi olimpiára kijutott a férfi-női vízilabda válogatottunk, és a férfi-női kézilabda válogatottunk, és majdnem a női kosárlabda válogatottunk, ami talán rekord lett volna, vagy moszkvai olimpiával egyező számú csapat sportágban való részvételt jelentett volna. Ugye itt a tahó sportágak közül akkortájt került a radarra, legalábbis nálam bevallom a női jégkorong, amelyik szintén majdnem kijutott az olimpiára, vagy legalábbis volt rá reális esély, vagy volt rá esély. Emlékszem, hogy akkortól foglalkozunk vele, utazunk a versenyekre, volt, amikor Kanadában játszott a csapat, a helyi magyarok több százan szurkoltak a helyszínen a magyar női jégkorong válogatott meccsein, mi is küldtünk a Nemzeti Sportot tudósított, és az, hogy most itthon vívhatják ki ezt a sikert, én azt természetesen többiekhez hasonlóan nem vagyok mélyen benne a sportákban, annak a női szakágában különösen nem, de legyen meg.
Pont arra akartam rákérdezni egyébként, mert ugye pár évvel szerintem nem néztek az emberek női jégkorongot, és azért az olimpiai selejtező óta, ami sajnos egyébként nem sikerült nekik, hogy kijussanak a téli olimpiára, azért elég népszerűek lettek, tehát hogy, és ez egy nagyon-nagyon fiatal csapat, tehát hogy elég sok van még előttük, nem tudom, hogy látjátok.
Magában szerintem a jégkorong, és kezdve persze természetesen a férfi válogatottunk, most már jó messzire viszonylag szaporói sikerétől kezdve, szerintem egy példátlan szurkoló bázis építésbe kezdett. Ugye ezt már azóta számtalan történeten keresztül tetten érhettük, ugye, amikor a világ legjobbjaival játszottak a mélyeink, és akkor is azt mondták, hogy ilyen vereség után szeretnénk mi is egy ilyen szurkolótábort, és a többi. És ennek nyilván van egy húzó ereje, de azért ehhez teljesítmény kell. Tehát én azt gondolom, hogy sose felejtsük el, hogy jó sportolói teljesítmény nélkül nem lehet szurkolótábort építeni, de az, hogy van egy trendje a jégkorongért való rajongásnak, én szerintem ez egyértelmű, és hál' Istennek ez Magyarországon is így van, ez egy nagyszerű csapatsport, még nagyobb élményt jelent élőben, tehát szerintem ez is oka annak, hogy azért ezek a magyar csapatok mellett szervezett tornák, vagy ez az utazó, nevezzük így szurkolói bázis, ez azért egy masszív bázis. Én azt gondolom, hogy ez egy magától értetődő jelenség, egy nagyon fontos, hogy hozni kell hozzá a nagyszerű válogatott, vagy akár klub sikereket, és akkor ez a szám, ez valószínűleg nőni fog.
Na de hát, ami szintén nagy népszerűségnek örvend, az a labdarúgás, és ugye éppen zajlik a labdarúgó bajnokok ligája negyed döntője, illetve már ugye két mérkőzés véget ért tegnap este. Liverpool sajnos hazai pályán is kikapott 2-0 a PSG ellen, így ugye kettős vereséggel búcsúztak a tornától. Ez a találkozón ugye több nemzetközi portálnál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos voltak a Liverpool legjobbjai, így a mérkőzés embere pedig egyértelműen, ahogy a két gólt szerző Dembélé lett. Milyennek láttátok a két magyart a napi mérkőzésen, illetve a Liverpoolt ebben a párharcban?
Ha én kezdhetem, akkor kezdem én. Ami a két magyar játékost illeti, nem véletlenek ezek az értékelések, amiket most te is beidéztél. Ha valaki követte a mérkőzést, főleg, hogyha van valamilyen érzéke a labdarúgáshoz, vagy esetleg játszott, akkor nagyon szembeötlő volt már viszonylag korai szakaszában a meccsnek, hogy Kerkez Milos elképesztő munkát végez, és tette ezt komolyabb hiba nélkül, tehát tényleg fantasztikus volt. Most nyilvánvalóan a két gól, amit a Paris Saint-Germain szerzett, az a Liverpool, ahhoz kellett a Liverpool hibája is, de Milos szerintem nagyon-nagyon jól futballozott, nagyon jól játszott ezen a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan kiemelkedett ebből a Liverpoolból, ami egyébként nekem ilyen görcsösnek tűnt, ha már így kérdezted, hogy látom egyébként a két magyar játékos mellett a Liverpoolt, talán kettőjüket leszámítva, Wirtz játéka vagy Salah játéka nagyon ilyen akadozónak és görcsösnek, ilyen erőltetettnek tűnt. Kellett ehhez egy olyan ellenfél, mint a Paris Saint-Germain, amelyik amelyik tényleg nagyon-nagyon jól össze van rakva, és a múlt héten itt hasonló körben, vagy hát legalábbis ebben a műsorban ültünk és beszélgettünk ennek a mérkőzésnek az első felvonásáról, meg egy picit elébe néztünk a visszavágónak. Szóval Luis Enrique-nek a edzői kvalitásait azt tényleg nem hangsúlyozzuk elégszer. Talán egy kicsit alul értékelt volt eddig, de ezt a csapatot, amiből egyébként ugye az elmúlt vagy a korábbi évekhez képest eltűntek azok az igazán nagy világsztárok, persze most aranylabdás játékosuk van Dembélé személyében. A múlt héten is elmondtam, most meg ezután a meccs után meg pláne, hogyha valakinek kérdés volt, hogy miért ő az aranylabdás, akkor most szerintem ez úgy nagyjából látszik. Nagyon-nagyon jól össze van rakva ez a Paris Saint-Germain, és ez a Liverpool, ami ebbe a szezonba sajnos döcög, ugye magyar szempontból sajnos, hiszen Dominiknak és Milosnak is szurkoltunk, hogy minél messzebbre jussanak a Liverpool-al, akár a BL-ben is, hiszen Budapesten lesz a döntő, és nagyon jó lett volna őket itt látni, játszani. Egy ilyen Paris Saint-Germain-nel nem tudták felvenni a versenyt, és a játékokon ez a görcsösség meg a erőlködés látszott, aminek aztán még annyi eredményes lett, hogy mondjuk egy szépítő gólt tudtak volna szerezni.
Luis Enrique-nek a szerepe abból is látszik, azt gondolom, hogy Dembélé a legjobb játékosnak járó díjat pont oda akarta adni az edzőjének, tehát hogy nagyon szeretik is, ezek szerint tényleg nagyon nagyban van ez a Paris Saint-Germain, hogy látjátok.
Hát igen, nagyon, bár ebben kevésbé vagyok annyira hogy úgy mondjam, expert, de igen, ez a Paris Saint-Germain tulajdonképpen szinte azt lehet mondani, hogy a tavalyi, majdnem a tavalyi BL győzelme óta bebizonyította, hogy az a potenciál, amit megtalált Luis Enrique ebben a csapatban, és ahogy ugye akkor annó beszéltük, sokat beszéltük, hogy egy sztártalanított csapatból csinált egy csapatot, és hogy akkor még sokan mondhatták azt, hogy talán az is lehet, hogy véletlen, hogy összejött ez a tavalyi BL trófea, ami most már egyértelműen látszik, hogy nem volt véletlen. Ez a csapat tulajdonképpen ezt megszolgálja, tartósan képes hozni ezt a nagyon-nagyon minőségi labdarúgást, és újra esélye lesz tulajdonképpen megvédeni a trófeáját, ahogy most látjuk ezt a mostani formáját szerintem. Úgyhogy ezt így van, ahogy most hallhattuk Tomitól, megsüvegelendő ez a fajta edzői teljesítmény. Luis Enrique nagy valószínűséggel az egyik legnagyobb edzőkké emelkedik. Még egyszer mondom, nem csak azzal, amit művelt végül is ezzel a, most már persze azért sztárok is vannak benne, mert pont éppen Dembélé egyértelmű annak mondható, de ahogy visszahozta tulajdonképpen a jó csapat sikerességébe vetett hitet, hogy nem feltétlenül csak egyéniségek és egy-egy világsztár tud egy csapatot eljutatni a döntőig, ugye a legsikeresebb trófeákig. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ugye nekem is nyilván számot kell vetnem a jóslataimmal, mert amikor még persze nem lehetett látni, hogy milyen ágon én azért egy Barcelona-Liverpool döntőt vártam a Puskás Arénába, ilyen vágy, hogy szokták ezt mondani, ezt a
vágyvezéret
gondolat volt, az, amiből ugye most már semmi sem lesz, tehát egyik csapat sem lesz ott sajnos a Puskás Arénában. Ha egyetlen pozitívumot le lehet mérni abból, hogy mit reméltünk egy döcögő Liverpooltól, egy tulajdonképpen már majdnem az ősz végén az edzőjétől megválló, ugye a Salah konfliktusból nem lehetett tudni, hogy győztesként kit kiemelő konfliktusból. Szerintem az, hogy végülis a két magyar olyan teljesítményt tudott nyújtani, ami mindenképpen az ő csapattagi masszivitásukat tovább viszi. Tehát itt rajtuk semmi nem múlt, az elkötelezettségük egyértelmű volt, szerintem az odaadásuk is, az akaratuk is, aminek azért van jelentősége, mert itt azért ebben a csapatban viszont tényleg vannak világsztárok, tehát szerintem csak úgy lehet kitűnni, ha valaki azt tudja mutatni, hogy tartósan is nagyon oda teszi magát a csapatért. Kevés volt ez a két ember, meg az a pár, aki esetleg néha-néha jobb formába villant, de nem volt ez sajnos jelentős.
Hát persze én is a budapesti döntő szemüvegén keresztül nézem főleg az eseményeket. Sokáig azt gondoltam, hogy Kovács István fogja vezetni a budapesti BL döntőt, aztán megkapta a tavalyi BL döntőt, és az nem igazán szokványos, hogy kettőt egymás után ugyanannak a játékvezetőnek adjanak, úgyhogy erre viszonylag kicsi az esély. Aztán persze nagyon bíztunk abban, sőt, akkor még mielőtt Szoboszlaiékról beszélek, azért mondjuk el azt, hogy ott volt a magyar bajnok, a Fradi is egy darabig versenyben volt, nyilván egy idő után le kellett számolnunk azzal az álommal is, hogy esetleg magyar csapat lesz a BL döntőben, ami még sosem volt, nem csak Budapesten, más út sem. Aztán azóta meg persze abba bíztunk nagyon, tegnapig, hogy Szoboszlai és Kerkez játszhat majd Pesten, ők maguk is szerintem, tehát ez egy extra tétet adott, és nem csak mi beszélünk róla, hanem Steven Gerrard is szóba hozta a múltkor meccs utáni interjúban, és nyilván maga Szoboszlai Dominik, akinek sok nagyon emlékezetes fellépése volt a Puskás Arénában, nem is titkon, nagyon bízott abban, hogy visszatérhet ide a Liverpoollal. Ez egy nagy álom lett volna, és nagyon különlegessé tette volna a magyar szurkolók számára a BL döntőt. Ez sajnos nincs, most még ilyen kicsit erőltetett magyar vonatkozásokat tudok már csak találni, hogy azért a Puskás Arénában, hogyha Real Madrid játszhatna, annak is lenne egy különleges olvasata, de erre is viszonylag kicsi az esély az otthon elszenvedett vereség után, gondolom rátérünk majd a mai meccsekre, de hát ha, sose lehet tudni, illetve hát ott van Gyökeres Viktor az Arsenal színeiben, akinek a nevét látva nem is tagadhatná le, hogy magyar gyökerei vannak, de hát most már csak ilyenekbe tudunk kapaszkodni, ami a magyar vonatkozást illeti, amellett, hogy a legnagyobb, legfontosabb magyar vonatkozás az nyilvánvalóan az, hogy a futballtörténelemben először Budapesten lesz a legrangosabb klubmeccs.
Hamarosan rátérünk igen majd a mai mérkőzésekre, most azon még a tegnapiakról eltenék szót, mert ugye emlegettétek Luis Enriquét, amennyire biztos az ő helye mondjuk a PSG-ben, annyira inog egyébként Arlesrotnak a helye a Liverpoolban most már, pláne a tegnapi vereség után, mit gondoltok erről?
Szerintem egyértelműen, tehát Arlesrot tulajdonképpen ez az utolsó szalmaszál szerintem az ő liverpooli szakmai pályafutásában, mint remény, hogyha a BL-ben sikerült volna mondjuk legalább a döntőig eljutni, még nem is biztos, hogy BL trófeát elhozni, de mondjuk eljutni a döntőig, akkor azt gondolom, hogy lett volna mondjuk olyan felmutatható eredmény, ami egy Premier League béli tényleg váratlan és csalódás keltő bugdácsolást valamilyen szinten tudott volna kompenzálni. Hát ez most már nem következik be. Itt egyértelműen látszik, szerintem ezt nyilván nem az én feladatom teljes egészében ezt az elemzést megcsinálni, és biztos elvégezték, de azért az, amit az első évben láttunk Arne Slot szakmai sikereiből, az egy futóvonatra való felszállás volt, amit még a Jürgen Kloppi éra lendülete vitt tovább, nagyon sokáig. Ettől függetlenül persze nyilván jól nyúlt bele, sok mindent ügyesen csinált, alapvetően az edzői szakmai kvalitásait nem vonnám kétségbe, de amikor neki kellett új csapatot építeni, és ehhez minden erőforrás megvolt, egy győztes, egy Premier győztes tényleg klubcsapat élén, akkor ami ebből kijött, ebben a szezonban, hát az azt gondolom, az semmiképpen nem mondanám, hogy dicsőséges, hanem a síralmas is erős jelző, de a kettő között van valahol, és ezt egy ilyen klub, ilyen költekezés mellett szerintem nem engedheti meg magának. Nyilván a játékos állományt nem lehet lecserélni, úgyhogy ebből egy elég egyértelmű következtetés jön, szerintem Arne Slot menni fog.
Én ugye a Luis Enriquéről még annyit már elfelejtettem ráerősíteni, hogy tényleg hatalmasak az érdemei, hiszen Párizsban nagyon régóta megvan a pénz, de nagyon sokáig nem jött össze a Bajnokok Ligája győzelem, mert a pénz itt sokatszor bebizonyosodott, hogy önmagában nem elég, bár az is egy idő után mindig bebizonyosodott, hogy az olyan modelleknél, mint a Chelsea, a Manchester City, meg a PSG, még hogyha sokáig nem is elég a pénz, egy idő után azért mindig elég, mert megtalálják. Tehát végülis mind a három nyert BL-t hosszú-hosszú évek próbálkozása után, miközben sokat sajnálkoztunk rajtuk, hogy hiába a végtelen mennyiségű, vagy korlátlan anyagi lehetőség, vagy végtelen mennyiségű pénz. Viszont miközben a Barcelona kiesett a párhuzamos meccsen, a PSG-nek azért mégiscsak van ez a barcelonai vonala, magával Luis Enriquével vagy Dembélével, akiket ti is emlegettetek. Úgyhogy a Barcelona szurkolók korábbi kedvencei ott vannak az elődöntőben, a Barcelona maga nem, és az azért elég durva, főleg, hogyha azt nézik, hogy az Atletico volt az, amelyet két meccsen nem sikerült a Barcelonának felülmúlnia, pedig lassan el fog jönni a az a pillanat, amikor a Barcelona újra olyan nagy lesz, mint korábban, tehát BL győzelemre esélyes, ami pedig Slott esélyt illeti. Ő magától tudjuk azt, hogy Angliában fontosabb a Premier League, mint a Bajnokok Ligája. Ebből a szempontból eddig sem volt rózsás a helyzete. Ez inkább csak egy ilyen általános hangulat rontó tényező, ami után már tényleg nem nagyon tud mire hivatkozni, hiszen azért itt néhány nappal, vagy legfeljebb egy-két héttel ezelőtt az FA kupából is kiestek, elég csúfosan ráadásul, tehát igazából azt lehetne mondani, hogy vége van.
És az is kérdés, igen, hogy a Premier League-ben hanyadik helyen végeznek. Most jelen pillanatban az ötödik helyen, ami még ugye BL főtáblát érhet, de azért Chelsea-vel is játszanak majd, még a Manchester United-dal is, még 6 forduló hátra van.
Hát nagy kérdés, hogy ezt a balul sikerült szezont, mert most már ugye így a BL búcsúval egyértelmű, hogy mindenképpen balul sikerül a szezon, hogy sikerül-e ezt úgy befejezni, hogy legalább azt a BL helyet elcsípik, ami egyébként ugye most nem az első 4, hanem az első 5, ez most már eldőlt, angol csapat kerül a Bajnokok Ligájában a liga szakaszba, vagy alapszakaszba, tehát legalább azt az ötödik helyet meg kellene fogni a Liverpoolnak, de őszintén szólva az elmúlt hónapokban látott hullámzó teljesítmény ezekkel a kudarcokkal, amik biztos, hogy nem voltak előre bekalkulálva, vagy legalábbis ezeken szeretett volna sikerrel túljutni a Liverpool. Nem tudom, hogy mennyi garancia van arra, hogy sikerül ezt az ötödik helyet megtartani. Ráadásul, amit itt a többiek is mondtak, és maximálisan egyetértek vele, én sokáig mondtam, hogy Angliában a tulajdonosok közül néhányan azért rájöttek már arra, hogy hagyni kell az edzőt dolgozni, de az igazság, hogy valóban azután a költekezés után, ami a nyáron volt az új igazolásokkal, és ezeknek a játékosoknak a jó vagy rossz vagy közepes beépítésével, amik nem hozták az eredményeket, nem nagyon lesz olyan mentőv az edzőnek, ami őt megmentheti. Úgyhogy most már én is azt mondom, hogy nagy valószínűséggel távozni fog. Ha pedig ezt ugye Szoboszlai Dominik egy interjúban mondta, hogy hát ő már jóval korábban tudta például Mohamed Salahnak a távozásáról. Nyilván arról is tudni fognak, hogy mikor várható az edző távozása.
Már lehet, hogy tudják is.
Vagy már lehet, hogy tudják. Nyilván profi játékosokról van szó, tehát őket nem kell motiválni, szeretnek futballozni, és azért lépnek pályára, hogy nyerjenek, de azért, amikor ilyen kaotikus a helyzet egy klubnál, akkor nem biztos, hogy a szezon vége úgy sikerül, ahogy a játékosok szeretnék. Úgyhogy bennem még kérdés, hogy odaér-e az ötödik helyre a Liverpool.
Tamarosan folytatjuk még a labdarúgó bajnokok ligájás mérkőzésekkel, most azonban visszakapcsolunk a Vasas Jégcentrumba a Magyarország-Szlovákia női jégkorong világbajnoki mérkőzésre.
Valamivel több mint 3 perc van hátra az első harmadból, és gólt egyenlőre nem láthattunk még a Magyarország-Szlovákia mérkőzésen, és tulajdonképpen nem mondtuk el azt, hogy a szlovákoknak van már egy vereségük, tehát a szlovákoknak feltétlenül rendes játékidőben kellene nyerni ellenünk. Nekik igazából a 2 pont sem segítene, hiszen tegnap 6-4-re kikaptak, tegnap előtt 6-4-re kikaptak Franciaországtól. Mi eddig 1 pontot veszítettünk, ők 3-at, és ennek megfelelően a szlovákok nagyon agresszíven kezdték ezt a mérkőzést. Nagyjából az első 10 percben ők uralták talán valamilyen szinten a meccset, de ezt megszokhattuk, hiszen a Pozsony jégkorong csapata is ebben a bizonyos LVHL-ben egy nagyon agresszív gárda, és 80-an is itt vannak abból a Pozsonyból, amely 2 évvel ezelőtt megnyert az LVHL-t. Aztán amit változást hozott a mérkőzésben, az egy kiállítás volt, ugyanis Koseckát a 12. percben kiállították, a magyar csapat 2 perces előnybe került, de igazából csak egy Kleisz lövés volt az, ami érdemes volt megjegyzésre. Azonban amikor kiegészült a szlovák csapat, utáni Dabasi Rékának volt egy helyzete, majd volt Faragónak egy gyönyörű szép szólója, Faragó egyébként egy 16 éves kis hölgy, a második legfiatalabb a csapatban, Hízből Réka fiatalabb tőle csak, úgyhogy neki volt egy fantasztikus szólója.
Nem, a Faragó Luca szerintem a legfiatalabb, ha jól láttam, de lehet én olvastam rosszul, lehet, hogy igazad van. Mint ha lett volna itt első nap valamilyen Kahoot nevű játék, és ott is, mint azt mondták volna a szurkolóknak, de lehet, hogy valóban csak pár nap van kettőjük között, abban megegyeztünk, hogy mindig 16 éves.
Az egész biztos, hogy pár nap van közöttük, és Hízből Rékára még tavalyról emlékszünk, hiszen ő döntötte az olimpiai selejtezőn hosszabbításra az osztrákok elleni meccset. Hát jelenleg volt még egyikük sem ütött. Egyébként még egyszer mondom, a harmadnak a második felében már jobban játszott, de most is egy helyzet, a magyarok keverednek oda a szlovák kapu elé, azonban nem sikerült bevenni a szlovákok kapuját. Hát azért egyértelmű, hogy a második része ennek a játékrésznek, a milyen gólt most megint lejtette a kapu elé, a korongot, Dabasi Réka érkezett, valamikor ők egy csapatban játszottak a HKB-ban, Lejt azonban már mostanában nem Budapesten él, és nem Budapesten jégkorongozik, de egykori társaság Dabasi Rékának tette a korongot, azonban gólt továbbra sem szerzett egyik válogatott sem, amikor pont egy perc van hátra az első harmadból.
Sőt, már be is léptünk az utolsó percben, és hát éppen egy magyar támadás indult, majd a saját kapunk mögül, ha és amennyiben sikerül összegyűjteni a bakot. Egyelőre sajnos nem, és éppen itt vagyunk a szlovák kemény mag mögött, úgyhogy őket hallhatják a kedves hallgatók, hogy a szlovák ritmusokat hallanak. Egy óriási lövés a kék vonalról, de ami annál szebb volt, az a védés volt Németh Anikótól. Szépen a botos kesztyűvel kirakta jobbra a korongot. Emma Galisova volt az, aki próbálkozott. Megint nála van a pak a kék vonalon. Ő teszi át keresztbe a backtársához, Rabekovához, ő pedig csak belövi oda a kapunk mögé, már csak pár másodperc, 25 van hátra a harmadból, most sikerül megszerezni a pakkot, talán az első harmad legjobb magyarjánál volt most a korong egy pillanatra, Messler Reginánál, és ő menne most elől egyedül, de sajnos az ő az a passz felé az nem volt megfelelő, úgyhogy most már Bájicki Tótnak kell védekezni a saját harmadban, sikerült is, neki megszerzi a pakkot, most már Kreisz Emma megy érte, még 8 másodperc, talán még fel lehetne érni oda a szlovák kapu elé, viszont nem nagyon szaporázza Kreisz, most felgyorsít, még egy lövés, megvolt, de ez is egy védés a szlovák kapus neve mellé, ezt is beírhatjuk. Véget ért tehát az első harmad, Magyarország-Szlovákia 0-0, a magyaroknak 11 darab próbálkozása volt, a szlovákoknak pedig 9, úgyhogy tényleg, amit Laci is mondott, egy abszolút kiegyenlített, kemény, jó meccsről beszélünk. 17 perc múlva jön majd a folytatás, addig pedig a szó újra a stúdióé.
Erdei Márknak és Edvi Lászlónak egyelőre köszönjük szépen, mi pedig folytatjuk a nemzeti sportkört. Hát emlegettétek a Barcelonát, hogy ő is búcsúzott ugye a Bajnokok Ligájától. Az ő menetelésüket hogy láttátok, illetve az Atletico Madrid elleni kiesést?
Hát nálunk ott van egy pár drukker a Barcelonának, ezt finoman mondom, mert a Gyuri mellett ülök, úgyhogy volt.
Talán még gyógyítható.
Meglátjuk a mai este folyamán,
ez egy vitaminsor, hogy
örvendés lesz, vagy kárörvendés, mert azért még a Real Madridnak van természetesen egy megméretése. Úgyhogy nagyon érdekes dinamikájú mérkőzés volt ez szerintem. Én azt éreztem az első perctől kezdve, hogy ezt meg fogja fordítani a Barcelona, ahogy kezdték, amiket láttunk. Brutális volt ugye ez az orvarúgás, az rettenetes volt. És aztán... Ugye nyilván attól függ, hogy az ember milyen beállítottságú hozza kellően fájdalmasan szóba ugye a kiállítást, vagy nem. Nagyon nehéz dolog ez. Én a Barcelonának nyilván a spanyol bajnokságban mutatott teljesítménye alapján azt gondoltam, és mondtam is ugye, hogy őket döntőbe vártam ebben a selejtező sorozatból egészen ugye a BL végéig, úgyhogy ilyen szempontból nyilván ez egy picit csalódás, de azt is lehet látni, hogy Diego Simeone meg pedig valamit már nem is most, és elég régóta kitalált, és ez nagyjából működik, nincs elveszett labda, nincs elveszett élethelyzet, jó, ők várták természetesen előnyből ezt a visszavágót, ez érzékelhető volt, de hát nem így nézett ki a mérkőzés, tehát a mérkőzés első fele alapján én azt gondoltam, hogy a Barcelona ezt meg fogja fordítani, és ugye volt is egy olyan fázis, amikor tényleg úgy nézett ki, hogy ez így lesz, úgyhogy... Nyilván a Jobbik csapat ment tovább az eredmények alapján, ettől függetlenül nekem egy picit csalódás, hogy a Barcelona kiesett.
Igen, ez mekkora kudarc egy ilyen klubnak, ilyen nagy klubnak leresül, tényleg a spanyol bajnokságban azért jól menetelnek. Vagy náluk is ez a kétarcúság figyelhető meg, hogy a nemzetközi kupaporondon kevésbé, otthoni bajnokságban meg jól. Lehet-e egyáltalán tényleg ennyire két felé koncentrálni?
Hát szerintem mindenképpen a Barcelona él a jövő, szerintem vannak ott olyan fiatalok, akik révén nagyon sikeres évek elé néznek. Most egy picit azért néztem a telefonomat a Pesti BL döntővel kapcsolatban. Ha jól látom, akkor ezekben a percekben kapják meg a visszajelzéseket azok, akik megpróbáltak jegyre jelentkezni. Nem tudjuk a pontos számot, lehet, hogy az UEFA már közölte, de szinte milliós nagyságrendű azoknak a száma, akik jelentkeztek arra az alig 4600 jegyre, ami 2300 szerencsés győztes jelent, mert egy ember két jegyet kérhetett. Tehát itt elenyésző az esély, pont egy barátom küldte, hogy nem is kapott sajnos jegyet. Úgyhogy ez úgy lesz Pesti, ez a BL döntő egyébként, és erről lehet, hogy még addig sokat fogunk beszélgetni, hogy igazából nagyon kevés magyar szurkolónak lesz tényleges esélye ott ülni a lelátón. Persze lesz szurkolói zóna, persze lesz kísérő rendezvényként az UEFA megrendezi a Legendák kupáját a Papp László sportarénában, ahol korábbi BL győztesek fognak játszani, tehát nyilván azért is, hogy a város meg az itteni szurkolók kicsit jobban magukénak érezzék a rendezvényt. persze Real Madrid szurkolóként nem vagyok annyira szomorú a Barcelona kiesése miatt, miközben ennek az volt az ára, hogy az Atletico meg tovább jutott, ami ezen a szemüvegen keresztül nézve szintén nem annyira örömteli, de itt a két nagy, a Barcelona és a Real Madrid árnyékában az Atletico Madrid ezzel a elég stabil modelljével már jó néhányszor eljutott egész messze, azt hiszem kétszer a döntőbe is az elmúlt években. Úgyhogy szerintem nekik óriási dolog az elődöntő. A Barcelonától meg kicsit többet vártam, mert megint csak a pesti béldöntő szempontjából nézve minél nagyobb múltú, minél nagyobb nevű klubok jönnek ide, szerintem annál jobb a dolog, és ebből a szempontból a Barcelonatnál jobb lett volna, mint az Atletico.
Hamarosan innen folytatjuk, most azonban elmegyünk a hírekre.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Milák Kristóf két számban is középdöntős az országos bajnokságon. Megkezdődtek a választás utáni politikai egyeztetések. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Milák Kristóf 49,20 másodperccel második idővel jutott a középfutamba, 100 méter gyorsan az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai aranyérmesnél csak német Nándor ért el jobb eredményt, 48,97 másodperccel. A budapesti Honvéd klasszisa 200 méter pillangón szintén másodikként biztosította helyét a középdöntőben, 2 perc 85 másodperces idejével. Csak Márton Rihár teljesített nála jobban, 1 perc 58,94 századdal. Az esti futamokat 17 óra 30 perctől az m4sport.hu, még 18 órától az M4 Sport is élőben közvetíti. Marozsán Fábián három játszmában legyőzte a görög Stefanos Tsitsipaszt a müncheni alakpályás tenisztorna első fordulójában. Ezzel a legjobb 16 közé jutott a magyar játékos. A szintén alakpályás rouhani tornán Bondár Anna is nyolcad döntőbe jutott, miután ugyancsak három játszmában felülmúlta a francia Tant. Sérülés miatt lemaradhat a nyári labdarúgó világbajnokságról Hugo Ekitike. A Liverpool francia támadója a tegnapi Paris Saint-Germain elleni BL negyeddöntőn szenvedett Achilles-szín szakadást. Ekitike felépülése hónapokig tarthat, így minden bizonnyal nem léphet pályára a június 11-én kezdődő VB-n. 96 éves korában elhunyt José Emilio Santamaría. A legendás uruguayi futballista 1957-ben Európába szerződött a Real Madridhoz, amellyel 6-szor nyerte meg a spanyol bajnokságot, egyszer pedig a kupát. Emellett 4-szeres BEC győztes is volt. 1958-tól 1966-os visszavonulásáig csapattársa volt Puskás Ferenc is. Az uruguayi válogatott mezét 20 alkalommal öltette magára. Az 1954-es világbajnokságon pályára lépett a Magyarország ellen hosszabbításban 4-2-re elbukott elődöntőben. 1958-tól 16-szor a spanyol nemzeti együttest erősítette. Puskással együtt szerepelt az 1962-es chilei VB-n.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdődtek a választás utáni egyeztetések. A köztársasági elnök már tárgyalt a parlamentbe jutott pártok vezetőivel, Magyar Péterrel, Orbán Viktorral és Toroczkai Lászlóval. Az államfőnek legkésőbb május 12-éig kell összehívnia a parlament alakuló ülését. A jelenlegi kabinet megbízatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg, onnantól a kormány ügyvezetőként működik az új kormány megalakulásáig. Fokozatosan kivonja a katonákat az energetikai létesítmények mellől a Magyar Honvédség. A Honvédelmi Minisztérium a Telex megkeresésére közölte, csökkentik az őrzésvédelemben résztvevő állomány létszámát, mivel az érintett cégek megerősítették saját biztonsági intézkedéseiket. A kritikus infrastruktúra védelmében korábban mintegy 600 katona vett részt. Az intézkedést még februárban rendelte el Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán olajblokádra hivatkozva. A kormányváltásra tekintettel nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet. A szervezet közölte, az átmeneti időszakban biztosítják a magyar filmipar folyamatos működését. K.L. Csaba, a Magyar Mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnökével együtt szűnik meg, de az új kabinet megalakulásáig ellátja feladatait. Folytatódik a sztrájk sorozat a Lufthansánál. Ma a légiutas kísérők, holnap és holnap után a pilóták sztrájkolnak. A német légitársaság, valamint a CityLine mintegy 20 ezer munkavállalója amiatt tiltakozik, hogy nem sikerült megállapodni a vállalati nyugdíjrendszerről és a fizetésekről. Az újabb munkabeszüntetés miatt több száz járatot töröltek, köztük a Frankfurtból és Münchenből Budapestre tartó, illetve innen induló járatokat is.
Közlekedés.
Korábban baleset történt az M0-ás keleti szektorán Gyál térségében, az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél a középső sávon állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Egyre több felé felszakadozik a felhőzet, este felé változóan felhős lesz az ég. Holnap gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Néhol kisebb zápor előfordulhat. Időnként megélénkülhet a szél. Éjszaka 5-12, holnap napközben 19-27 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És akkor folytatódik a Nemzeti Sportkör Csisztus Zsuzsával, Szőlősi Györggyel és Kis Tamással. És akkor haladjunk tovább itt a Bajnokok Ligája mentén, hiszen ugye ma is két mérkőzést játszanak a negyeddöntőben. A Bayern München a Real Madridot fogadja, míg az Arsenal a Sportingot. Tehát itt a hírekben is hallhattuk a Real Madrid kapcsán, hogy ugye elhunyt José Emilio Santa Maria, Puskás Ferenc korábbi csapattársa, ugye Uruguay színeiben például világbajnoki elődöntőt is játszott az aranycsapat ellen. Valószínű, gondolom, a Real Madrid csapata emlékezni fog a mai mérkőzés előtt őre.
Biztos, hogy így van. Ő talán az egyik utolsó olyan játékos, aki a nagy 50-60-as évek fordulóján világ első Real Madridnak a játékosa volt. Olyan, aki játszott Puskással, közülük meg talán Pirri, a jelenlegi tiszteletbeli elnök, az utolsó, vagy az egyik utolsó, nagyon fiatalon már ott volt, amikor Puskás viszonylag idősen a visszavonás előtt még ott volt, tehát ők még játszottak együtt. Viszont hát Santa Maria nagyon nagy játékos volt. Ebből a szempontból egészen különleges a Puskáshoz való viszonya. Nem is tudom, van-e ilyen, vagy sok ilyen van-e a futball történetében, hogy 54-ben ellenfélként voltak együtt a pályán, a Magyarország-Uruguay VB elődöntőn, és 62-ben Chilében pedig együtt voltak a pályán spanyol színekben már, úgyhogy egyikük sem spanyol állampolgárként született, hanem Puskást magyarként honosították, Santa Mariát pedig uruguayiként honosították, haláláig Madridban élt. Az utóbbi években már nem nagyon mutatkozott, most keresgéltem itt a Facebook emlékeim között, és egy 2013-as Puskás Ferencről szóló pódium beszélgetésen a Santiago Bernabeu stadionban együtt vehettünk még részt, és van egy olyan, hát nyilván millió meccsét föl lehetne levetni, nekem az jut eszembe az anekdota, amikor Puskás Ferenc hazajött Amerikából az első edzői állomás helyéről, vagy az egyik első edzői állomás helyéről a 60-as évek végén. A Real Madrid klubhelyiségében mulatta az időt, amikor Athénból telefonáltak, és Santa Mariát keresték, aki szintén ott volt, és a Panathinaikos szerette volna ott fölkérni edzőnek. És neki mondta, hogy hát nagyon megtisztelő, akkor talán a Real Madrid utánpótlásában, vagy a szövetségnél dolgozott. Mondta, hogy nagyon megtisztelő a megkeresés, de hát a gyerekei most kezdik az iskolát, nem szeretné elhagyni Madridot, viszont itt ül a szobában Puskás, miért nem beszélnek vele? Így lett a Panathinaikos edzője Puskás Ferenc.
Óriási.
Hihetetlen, igen. Hát mit váratunk egyébként a mai mérkőzéstől, mert ugye 2-1-es előnyben van a Bayern München, megfordíthatja a Real Madrid?
Láttunk a Real Madridtól nagyon, nagyon markáns feltámadásokat az elmúlt években, de nagyon halkan és óvatosan mondom, hogy az nem ez a Real Madrid volt, én szerintem. Az első meccset is látva, meg a Bayern kirobbanó formáját is látva, egészen őszintén nem nagyon érzem az erőt a Real Madridban a fordításhoz, de ne legyen igazam.
Jó, hogy látjátok.
Egyet értek Gyurival ebben. Én sem már az első mérkőzés után is nem azt mondom, hogy mert itt ilyen mérkőzéseknél meg a BL negyed döntőben már ugye papírformákról nem beszélhetünk, de az egy héttel ezelőtti adásban, amikor beszélgettünk, akkor is azt mondtam, hogy nem lepett meg az, hogy a Bayern München jobban áll. Most nyilván azt senki nem tudta, hogy nem tudom, döntetlen lesz, vagy egy góllal jobb lesz a Bayern, vagy esetleg egy góllal a Real, de hogy összességében egy ilyen párharcba a jelenlegi formában lévő Bayern München, ami tényleg nagy valószínűséggel a világ egyik legjobb, hanem a legjobb csapata, és ráadásul a legjobb formában lévő klubcsapata, sokkal esélyesebbnek érzem a továbbjutásra, főleg egy ilyen első mérkőzés után, és ha már erről beszélünk, egy mondattal még visszautalva a tegnapi mérkőzésre, ugye én a Paris Saint-Germain-t és az Atletico Madridot jelöltem meg továbbjutónak a múlt heti adásba, úgyhogy egyelőre akkor ezek szerint 2-0 nekem, és tartom azt, amit a ma estével kapcsolatban múlt héten is elmondtam, tehát szerintem a Bayern München fog tovább menni, illetve az Arsenal jut majd az elődöntőbe még.
Igen, mert ugye a PSG, a Bayern München vagy a Real Madrid párharc győztesét kapja majd. Ezek szerint a Bayern Münchennek nagyobb esélye lenne mondjuk akár a párizsiak ellen?
Én azt gondolom, hogy a Bayern München, Paris Saint-Germain látva ezt a két csapatot most az elmúlt hetekben, meg ebben a szezonban, illetve a BL-be is figyelve őket, az tényleg egy előrehozott döntő. De ugye ez a Bajnokok Ligájában sokszor előfordult, hogy nem feltétlenül az a két csapat játszotta a döntőt, amelyik abban a szezonban a két legkiemelkedőbb csapat volt, tehát most is egy ilyen előrehozott döntő lesz akkor, hogyha a Bayern München találkozik a Paris Saint-Germain-nel. Na, annak a kimenetelét nagyon nehéz lesz szerintem megtippelni, és tényleg ott aztán tényleg nagyon-nagyon apró dolgokon fog múlni. Talán az lesz az egyik legizgalmasabb és legérdekesebb párharc. A kettő közül tulajdonképpen bármelyik is jut a budapesti BL döntőbe, az biztos, hogy egy sztárcsapat már itt lesz.
Azt mondtad, hogy szerinted az Arsenal fog tovább jutni a mai párharcból, mert ugye eleve 1-0-es erőnyről indulnak. Ez mennyire meglepő, hogy a Sporting eljutott ideig?
Nem feltétlenül gondolom meglepőnek, ugye úgy alakult a sorsolása, hogy ami eddig volt, az hozható volt. Azért látszik, hogy egy Premier League csapat, főleg a Premier League lista vezetője, az már úgy tűnik, hogy túl nagy feladat lesz. Nem gondolom azt azzal együtt, hogy elismerjük azt, hogy a Sporting egy kiváló erőkből álló csapat. Nem gondolom azt, hogy a Londonban esélye lenne arra, hogy megfordítsa ezt a párharcot. Bár az Arsenalnak az utóbbi hetei nem sikerültek azért annyira jól, mint ahogy azt a szurkolók szerették volna, vagy remélték volna, de a két csapat közti minőségi különbség szerintem ezen a mérkőzésen ki fog jönni, és ha már mondtam az előző párosításban, hogy milyen elődöntő lehet, hát az Arsenal Atletico Madrid is érdekes lesz abból a szempontból, hogy sokan várták ugye az alapszakasz, alapszakasz győztesként az Arsenalt, hogy el fog jutni Budapestre. Hát szerintem jobb lett volna nekik, hogyha a Barcelona az ellenfél az elődöntőbe, ez az Atlético Madrid, ez nagyon nehéz, nagyon kemény dió lesz.
Már ennyire jól megjósoltad, tényleg akkor a döntőbe szerinted melyik két csapat lesz?
Most nagyon meredeket kérdezem, mert ezt majd aztán rám lehet égetni, vagy nem tudom, majd számon lehet
kérni. Hogy jól mentek.
Jól mentek a tippek.
Predikciók, igen.
Igen, a nehézséget az jelenti, hogy az egyik nehézséget azt jelenti, hogy a Bayern München Paris Saint-Germainből tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy melyik jutott el a döntőbe.
Egyébként szerintem a München fog.
Egy hajszállal én is esélyesebbnek érzem egyébként a Bayern Münchent. Itt a negyed döntők kezdete előtt én nekem valahogy az jött, úgy jött ki a matek, hogy Bayern München Atletico Madrid lesz, de én lennék a legboldogabb, hogyha az Arsenal eljutna Budapestre a döntőbe.
Most hogy van a két ág, bocsánat, hiába ma játszik az Arsenal és meg a Bayern, de ők játszhatnak döntőt, ugye, egymás
így
ellen?
Van, igen, igen.
Az a legvalószínűbb szerintem.
Egy Bayern München Arsenal döntő az nagyon-nagyon jó lenne. Az más kérdés, hogy az Arsenalnak nincsenek nagyon jó emlékei a Bayern Münchenről, úgyhogy de hát ez már egy zárójeles megjegyzés. De én azért maradok annál, hogy látva az Arsenalnak a botladozását az elmúlt hetekben, én nem lennék meglepve, hogyha Bayern München Atletico Madrid döntőt látnánk.
Hát meglátjuk majd, ugye tényleg Budapesten rendezik majd ezt a döntőt. Térjünk át viszont a labdarúgó NB1-re, mert ugye lejátszott az elhalasztott mérkőzését a Ferencváros kedden este, ugye a hazai pályán 2-1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. Hogy láttátok ezt a mérkőzést, illetve a Ferencváros szereplését, ugye most átvették az első helyet a tabellán?
Ugye az előző bajnokságban a Ferencváros legveszélyesebb kihívója a Puskás Akadémia volt, és egészen az utolsó fordulóig versenyben volt a nagy bravúrért, hogy letaszítsa a trónról 6 év után, azt hiszem a Ferencváros, nem sikerült, Fradi lett a bajnok. Ebben a bajnokságban a Puskás Akadémia szerepét átvette a Győr, amelyikkel meg a következő fordulóban találkozik a Fradi, és hát nem mondok nagyon okos dolgot, hogyha azt mondom, hogy azon a meccsen múlhat a bajnoki cím. A Puskás, ahogyan az egész bajnokságban, úgy tegnap sem kim voltam, nem igazán tudtam mutatni azokat az erényeit, amelynek a révén évekig nagyon veszélyes ellenfele volt a Fradinak. Voltak jó periódusai a csapatnak, voltak szép dolgok, de a Fradi úgy néz ki, hogy bár nagyon meg kell, hogy izzadjon érte, de nem fogja az idén sem a bajnoki címet kiengedni a kezéből.
Ti hogy látjátok, aki nyeri a vasárnapi rangadót, meg lehet a bajnoki cím?
Igen, ez egy előrehozott döntő lesz bizonyos szempontból, ha lehet ilyet mondani, bár nyilván nem egy mérkőzésen, vagy nem ezen a mérkőzésen dől el hivatalosan a bajnoki cím sorsa, de ez egy olyan erőfelmérés lesz szerintem bizonyos szempontból, hogy amelyik csapat itt nyer, az valami olyan szárnyakat kaphat szerintem a hátralévő mérkőzésekre, ami biztos nagyon sokat hozzátesz. Ugye azt nem szabad elfelejteni azért, hogy Robik Inéknek volt egy nehéz tavaszuk, már a nemzetközi megméretések és kupa feladatok szempontjából, és nem is nézett ki jól ez a tavaszt kezdő Ferencváros. Mostanra azért szerintem megtalálták azt a formát, amivel be lehet biztosítani sorozatban akkor az újabb bajnoki címet.
És hát ugye ők is most már csak a magyar bajnokságra koncentrálhatnak, már mint a Ferencváros, igen. Most már ugye nincs nemzetközi kupaporond.
Igen, hát volt olyan kolléga, aki azt mondta, még akkor nem játszották le ezt a pótolt mérkőzést, ami tegnap ugye megtörtént, és akkor most így kiegyenesedett a tabella, de amikor az Eto Ferencvárosról beszéltünk, hogy hát hogyha a Ferencváros nagyon akarja, akkor azért meg fogja nyerni ezt a bajnoki címet, meg ezt a mérkőzést is. Ezzel együtt persze biztosra nem lehet menni, mert futballban sok minden megtörténhet. Szerintem annak örülni kell, hogy lesz egy ilyen mérkőzés az NB1-be, mint ez az Eto Ferencváros vasárnap este 19:30-tól, ha jól emlékszem. Remélhetőleg nagy szurkolótáborokkal, jó hangulatba, és külön remélem, hogy tényleg csak a futballról fog szólni, és aztán nyilván győzön a Jobbik csapat.
És a kupa elődöntőben is ők találkoznak, ugye?
Igen.
Igen. Igen, úgyhogy hát
két ilyen jó kis
ilyen csemege még lesz,
lesz
a magyar futballban, igen, a Győr és a Ferencváros között.
Na ott mekkora harc várható majd tényleg a kupában? Mert nyilván mindkét csapat be akarja húzni mindkét címet, a magyar kupa címet is, és bajnoki címet is.
Szerintem ugyanolyan jellegű, vagy ugyanolyan nagy küzdelem várható, mint a bajnoki címért. Abban egyetértek Gyurival, hogy azért ennek a vasárnapi rangadónak olyan szempontban nagy a jelentősége, hogy aki itt nyerni tud, az nagyon-nagyon közel kerül. Ugye három forduló lesz még a mostani után, összesen 4 van hátra, tehát a mostani hétvége után még 3-3 meccs vár erre a két csapatra. Megnéztem, hogy kik lesznek az ellenfelek. Aki itt most előnyre tud szert tenni valamilyen módon, az annak nagyon-nagyon nagy esélye lesz, és hát a kupában is ott meg ugye gyakorlatilag egy egyenesen a döntőbe jutásról szól a történet, úgyhogy szerintem mind a két a bajnokságban is, meg a kupában is ugyanazra a hatalmas motivációval szállnak majd bele a játékosok mindkét oldalon a mérkőzésbe.
Igen, mert azt tegyük hozzá, hogy a folytatásban a Fradi a Paksot fogadja, megy az Újpesthez, végül a Zetét fogadja, a Győr pedig Debrecenbe, megy majd DVT-ket fogadja, és megy Kisvárdára, melyikuknak lesz akár mondjuk nehezebb. Melyikükre vár nehezebb mérkőzés még így a hátralévő fordulóban?
Szerintem mind a két csapatnak van olyan mérkőzés, ami nehezebbnek ígérkezik. Én azt gondolom, hogy a Ferencváros esetében talán az utolsó fordulóban a Zalaegerszeg elleni mérkőzés lehet nehezebb, látva a Zalaegerszegnek a játékát, meg azt, hogy ott mennyire jól összeállt ez a csapat, és tényleg szórakoztató, látványos, eredményes focit játszanak, bár a legutóbbi mérkőzésük az nem sikerült olyan jól, de ott a Ferencváros ugye a hazai pályán lesz, és adott esetben, hogyha mondjuk egy ilyen mérkőzés dönt a bajnoki címről, azért azt tudjuk nagyon jól, hogy a hazai pálya előnyét azt általában ezek a komoly csapatok ki szokták használni. A Győrnek meg én azt gondolom, hogy a debreceni kirándulás lehet esetleg nehezebb.
Meglátjuk, mindenképpen izgalmasak lesznek még a hátralévő fordulók, de akkor de a labdarúgó...
Esetleg annyi, hogy a Győrnek az a nagy tét szerintem sok-sok év után, hogy nyernek-e egy trófeát, és ebből a szempontból talán a kupa megnyerése az tűnik az egyszerű feladatnak, bár a Fradit ahhoz is le kell győzni. A Fradinak meg nyilván az a nagy tét, hogy megőrzi-e, vagy hogy a bajnoki trónon sikerül-e fönnmaradnia. Tehát emiatt gondolnám azt, hogy egy tulajdonképpen mindenki számára elfogadható, vagy senki számára nem problémás megoldás lenne az, ha Fradi lenne a bajnok, a Győr meg a kupagyőztes, de hát nyilván
ez... bennem ugyanígy megfogalmazódott, hogy szerintem valószínűleg a rövisszonyok lehet, hogy így fognak alakulni, hogy itt lesz egy győri kupagyőzelem.
De hát ezeket a eredményeket nem lehet megtervezni az asztal mellett, úgyhogy ebből persze még bármi lehet.
Két klub közötti két mérkőzés minden esetre nagyon izgalmas lesz, azt gondolom. Térjünk át autósportra, mert ugye lemondott tagságáról Gyulai Zsolt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségében, ez ugye tegnapi hír, és ezzel az elnökségi tagok száma 2-re csökkent, a Szújó Zoltán vezette szövetségben, így a testület határozat képtelenné vált, és tisztújítást kell tartani. Mit gondoltok erről?
Én miután régóta foglalkozom autósporttal, egy picit helyesbítenék, hogyha megengeded.
Meséld el nekünk, hogy mi van a háttérben, mert ilyenkor mindig valami van a háttérben, amit a kívülálló nem lát.
Nyilván azt nem tudom, Gyulai Zsolt biztos, hogy felelős sportvezetőként hozta meg a döntését, tehát biztos tudja, hogy miért döntött úgy, hogy lemond, de hát most kialakult egy ilyen helyzet. Annyit szeretnék csak helyesbíteni, hogy én úgy tudom, hogy az alapszabály szerint tisztújítást nem kell tartani, mert egyébként tisztújító közgyűlésre kerülne sor amúgy is törvényes keretek között ugye a decemberben. Mert hogy 4 évvel ezelőtt volt a legutóbbi, tehát ugye amúgy is esedékes lenne. Ugye itt gyakorlatilag arról van szó, hogy fél évig kellene kvázi átmenetileg irányítani, viszont én úgy tudom, hogy ezt ki lehet küszöbölni tulajdonképpen, hogyha ugye itt az elnökség létszámáról beszélgetünk, hogyha egy elnökségi tagot fel tudnak venni az elnökségbe, akkor újra határozatképes lesz a jelenlegi vezetés, és akkor ők ezt végig tudják csinálni, ezt a ciklust, amit amúgy is decemberig csinálnának, és azt hiszem a hivatalos közleményükben, ami benne volt, ezt ők fel is ajánlották, tehát az amúgy is esedékes tisztújítás előtt valószínűleg fölösleges lenne néhány hónapra egy tisztújítást megtartani, hiszen arra majd úgyis sor kerül, és ezt az anomáliát ezt most meg lehet oldani azzal, hogyha egy elnökségi tagot megszavaz a tagság a most meglévő elnökségbe, és akkor le lehet zárni ezt az időszakot nyilván normális keretek között, végig lehet vinni, és aztán decemberben meg úgyis sor kerül a tisztújító közgyűlésre, ami aztán egy újabb voksolás.
De hogy látod, mi lehet az oka annak, hogy a jelenlegi vezetés 2022-es fennállása óta ennyi változás történt? Mert itt ugye egyes szakákak vezetői körében is változás történt. Nem tudom, ez minek köszönhető, sokan azért lemondtak.
Igen, hát ez lehet, hogy egy külön adást igényelne ez a történet, mert nyilván nagyon sok minden történt, és most itt nem tudom, 2-3 percben összefoglalni nehéz lenne. Nyilvánvalóan voltak olyan esettek, olyan történések, amik arra vezettek, vagy arra sarkaltak elnökségi tagokat, hogy távozzanak az elnökségből. Ezekben talán most részleteiben nincs idő belemenni, de én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben, legyen szó bármilyen sportszövetségről, nem biztos, hogy azzal kell foglalkozni, hogy mi volt a múltban, meg hogy mi miért alakult, és hogyan, főleg, hogyha ennyire közel van egy egyébként is esedékes tisztújító közgyűlés, hanem a jövőbe kell tekinteni, és inkább azt kell előkészíteni, hogy hogyan folytatódjon úgy a munka, hogy a továbbiakban ez stabilabban működjön.
Nem tudom, hogy látjátok így az autósport helyzetét Magyarországon, mert azért láthatok, hogy voltak fejlesztések, egyre több fiatal kerül azért akár nemzetközi csapatokhoz, külföldre. Nem tudom, hogy láttátok, hogy fejlődött az autósport, vagy kevésbé fejlődött?
Hát ez nyilván egy nehéz kérdés, ugye mit látunk belőle leginkább a legnagyobb, leglátványosabb eseményt, az mindig minden esztendőben nyilván, ugye a Formula 1-es Magyar Nagy Díj, és ez a tavalyi évben, ugye tudtuk, hogy a 40. volt, és ez a köré épült ünnepség sorozat szerintem az nagyon látványos volt. Nyilván az is szerintem megnyugtató, hogy Gyula is volt egy stabil vezetője ennek az ERT-nek. Most ugye gondolok itt a Hungaroringre, ami egy másik szervezet, most más, tehát másról beszélünk, hogy összekeverje valaki, hogy honnan mondott le, mert onnan nem. Csak, tehát én azt gondolom, hogy ha egy ilyen döntést meghoz, tényleg nem is nagyon voltunk most itthon, nem nagyon láttuk a hátterét, nem tudjuk, hogy vajon mi lehetett ennek a hátterében. Én nekem egy picit, amit az imént indoklásképpen elmondtál, egy picit sántít ez, tehát nyilván ismerni kellene ennek a szervezetnek az alapszabályát ahhoz, hogy valóban ezt a hátralévő fél évet ilyen, kicsit ilyen sántítva végig lehetett csinálni, az egyébként soron következő tisztújító közgyűlés előtt, vagy pedig fél évvel előre kell hozni tisztújító közgyűlést. Én ezt tartanám a sportjogi ismereteim alapján egyébként a normálisabb és várható megoldásnak, de nyilván, hogyha az alapszabály másképp épült fel, akkor nyilván van erre egyfajta megoldás. Hát nyilván az ember azt szeretné, hogy ezeken a területeken rend legyen és olajozott működés, tehát hogyha valami ennek a hátterében van, akkor nyilván azokat rendbe kell tenni.
Igen, erre ha reagálhatok egy pillanatra, tehát hogy ugye az a helyzet, hogy az autósportban ugye elindult a szezon, nyilván Magyarországon is, egy csomó szakákban ugye megvannak a versenykiírások, zajlanak a versenyek, egyebek, tehát ugye az autósportban nem véletlenül van a tisztújítás, ugye mindig télen, mert persze, akkor éppen szünet van, és akkor elő lehet készíteni a következő évet. Én úgy tudom egyébként, hogy ez a előrehozott, vagy azonnali tisztújító közés, ez akkor lenne, hogyha az elnök mondana le, de amíg az elnök van, addig gyakorlatilag elnökségi tagpótlással ezt meg lehet oldani, és mivel itt néhány hónapról van szó, talán egy picit, hogy mondjam, kapkodónak vagy indokolatlannak tűnne az, hogy most néhány hónapra valaki átvegye, aztán meg ugye utána úgy is jön egy tisztító közgyűlés. Úgyhogy én erre gondoltam, amikor az előbb ezt megemlítettem.
Ahogy mondtam, az alapszabály mélyebb ismerete azért segítene.
Igen, amikor Szújó Zoltán elnök lett a szövetségben, akkor büszkék voltunk rá egyrészt, mint sportújságíró kolléga, másrészt, mint sportrádiós kolléga, hiszen egészen addig azt hiszem dolgozott is a Nemzeti Sportrádió elődjénél, a Sportrádiónál, és az mindig egy büszkeség a mi szakmánknak, hogyha valaki, sokan vannak ilyenek, aki a sportági ismeretei, a kapcsolati hálója, hozzáértése és egyéb pozitív tulajdonságai miatt sportdiplomáciai feladatokra is alkalmas. Hát itt a rádióban mondjuk talán Szepesi Györgyöt említeném első helyen, de aki MLS elnök, meg FIFA vezető is lett aztán, meg nemzetközi sportdiplomáciai karriert is befutott, meg persze Gyulai Istvánt itt a közmédiában, aki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkára lett. Szóval vannak ilyenre példák, amikor kollégából sportvezető lesz. Az, hogy ott mi zajlik, azt még az elhangzottak után sem tudom pontosan megítélni, hogy most itt ki akarnak kényszeríteni egy tisztújítást, amit ezek szerint, ami amúgy is soron következne, és amit ez nem hoz előrébb. De hát biztos, hogy sok hasonló átrendeződés fog történni a következő időszakban.
Hát
Várjuk majd a híreket az MNLS házatájáról. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Csisztus Zsuzsának, Szőlősi Györgynek és Kis Tamásnak köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra van, kerekkel folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és akkor visszatérünk a Vasas jégcentrumába, hiszen zajlik a második harmada Magyarország-Szlovákia női divízió egyperes jégkorong világbajnoki mérkőzésen.
14 perc már el is telt a középső harmadból, köszöntjük újra a hallgatókat. Gól viszont még mindig nem esett, és éppen egy kereskedelmi szünet van. Hát óriási dominanciában játszik itt a második játékrészben a magyar női jégkorong válogatott. Igazából ilyen ellentámadásokból, kontrákból próbálkoznak a szlovákok főképp. Voltak veszélyes próbálkozásaink, a legjobb talán az volt, amikor Lejt tette át keresztbe, és egyből próbálkozott volna Pázmándi egy kapáslövéssel, eltalálta a korongot, de sajnos középre ment a lövése, így az átérni igyekvő, a jobbról balra átérni igyekvő szlovák kapusban pont elakadt félúton a korong, úgyhogy sajnos abból sem lett meg az első gólunk. És itt az imént, hát szinte felkiáltottunk Edvi László kommentátor kollégámmal, mert hát akkor a gáncsolás volt, mint a ház, nagyjából 2 méterre a játékvezető orra előtt, és hát elengedte ezt az esetet, pedig talán ez most a lehető legjobb kor jött volna nekünk, hogy emberelőnybe kerüljünk.
Abszolút, és ráadásul az a Haluskova követte el, akiről beszéltem, hogy Magyarországon a HKB csapatában játszott éveken keresztül, és az egyik meghatározó játékosa volt a csapatnak. Egyébként talán hallják önök is, hogy alattunk 36 pontosan megszámoltam szlovák szurkoló van, és ezt a 36 szlovák szurkolót a túloldalról Forintos József próbálja a dobjával egyensúlyban tartani. Forintos Józsefet azt hiszem mindenki ismeri, aki jár női jégkorong mérkőzésekre. Ő nélküle nem rendeznek Magyarországon női hokimeccset. Szóval ő az, aki most talán hallják, hogy veri a dobot, de a túloldalról, és közben megtörtént a bedobás, úgyhogy most, amikor 5 perc és 33 másodperc van hátra a második játékrészből, akkor a magyar válogatott most léphet be az ellenfél harmadába. Selegé Mira volt az egyik legaktívabb játékosunk ebben a játékrészben. Neki egyébként volt 2 lövése, 2 próbálkozása is. Most felállunk az ellenfél harmadában. Szépen járatják körbe-körbe a korongot a lányok, annak ellenére, hogy 5-5 ellen játszunk, tehát nem vagyunk emberelőnyben, ezt várjuk egyébként. A második harmad elején olyan kiegyensúlyozott játék volt, mi egy picikét talán többet lőttünk kapura. Most már azért a második felében ennek a bizonyos második játékrésznek egyértelműen jobbak vagyunk, bár a lövési statisztika nem ezt mondja, de igazából a magyar válogatott talán kicsikét most már agresszívebb. Na most ez a pillanat az, amikor áll a játék, ugyanis 4-en is körülveszik a korongot a palánk, mert végül a magyaroknak sikerül kihozni, és egy lövés, amely nem talál utat Máján Fruzsinának a próbálkozása volt nagyjából a bedobókor tetejéről, még mindig ott vagyunk a szlovák harmadon belül, most már nagyjából egy percen ott vagyunk a szlovák harmadon belül, Pázmándi Zsófi teszi a korongot a kapu mögé, a kapu mögött Seregé Mira szedi össze, lövő pozícióban Máján Fruzsina a kék vonalon tovább tesz, és kicsúszik a korong. És
harmadik lesz.
A harmadik lesz, igen. Megállapítottuk néhány perccel ezelőtt, hogy eddig 2 lesz, illetve 1 kilós felszabadítás volt a mérkőzésen, hát ez a harmadik lesz.
Igen, eszméletlen, hogy milyen ütemben folyik a mérkőzés, és egyáltalán nincsenek játék megállítások. Most ugye van lehetőségük arra a szervezőknek, hogy egy kis kereskedelmi szünet legyen, ami alatt ugye eltakarítják az ilyenkor a jégtetején felgyülemlett kását a fiatalok. Ilyen nagy hólapátokkal feljönnek, leviszik, és nyilván ők azt segítik elő, hogy minél gyorsabb legyen a játék, ugye ne akadjon meg a korong, egy-egy ilyen kis domban. És ha már Laci megszámolta itt előttünk a szlovák szurkolókat, közben amíg beszéltél, én is megpróbáltam megszámolni a szemben ülő felnőtt férfi válogatott és annak stábjának a tagjait. 41 ember számoltam, ha jól látom.
A szlovák szurkolók
együtt ők egymaguk, igen, legyőzték a szlovák szurkolókat, de igen, az volt igazából a lényeg, hogy a férfi felnőtt válogatottunk is itt van természetesen, és szurkol a hölgyeknek. Ők ugye majd holnap 7 órakor este az újpesti jégcsarnokban, a másik újpesti jégcsarnokban, a Megyeri útiban, majd Lengyelországgal mérkőznek meg. Este 7 órától természetesen azt a mérkőzést is itt, a Nemzeti Sportrádióban majd élőben közvetítjük. És hát mindenre volt időm elmondani, letelt a kereskedelmi szünet, jöhet a korongbedobás, Lejt van ott, Medi el is hozta a korongot, és most már a társánál, Jókai Szilágyinál van, ő saját magát szöktetné, de sajnos túl hosszú volt a korongja, amit belőtt oda a szlovák harmadba, ezt követően pedig a szlovákok felszabadítanak, és most már hátrafele kell figyeljünk. Konc szerencsére figyelt, és most már ő teszi tovább a társának, Mayernek, aki rengeteget van fent a jégen itt a második játék részben, egyik legjobb védőnkről van szó. Lejtnél van megint, aztán Konc lemegy cserélni, az ő helyére pedig német Bernadett érkezik kiváló ütemben, és most már oda kell figyelni a Mayer Fruzsinának a mi harmadunkban, hogy nehogy a szlovákok elvigyék a pakkot, mert abból akár lehet egy veszélyes szlovák próbálkozás is, még mindig ők birtokolják, egyelőre fölkanyarodtak onnan német Anikó kapuja elől, és egy rossz váltás után majdnem kivezetik a mi harmadunkból, milyen szép is lett volna az, közben pedig német Anikónak kolizott neki az egyik szlovák játékos, e fölött is szemet hunytak a játékvezetők, úgyhogy még mindig adogathatnak a szlovákok egymásnak. Ajaj, ebben most veszély is lehet, német Anikó kapuja mögül próbálnák meg berakni előre, most a kékről lőhetne egy lövés, szerencsére ez mellé megy, aztán a kipattanónál pedig ügyelni kellett, a palánkról nagyon rosszul jött vissza a korong, de végül Jókai Szilágyi révén megszereztük, és jöhetünk előre. Sőt,
és most kiállítás.
Így van. A szlovák 17-es játékos áll majd ki, és szerencsére nem is őt figyeltem, hanem inkább
Matejkova áll ki, aki egyébként eddig mind a két szlovák mérkősek góltot szerezi, mind Kína, mind Olaszország ellen, tehát egy gólerős játékosról van szó. Egyszer már voltunk emberelőnyben ezen a mérkőzésen, akkor igazából egy lövéssel sajnos letudtuk ezt a bizonyos emberelőnyt. Hát reménykedjünk benne, hogy most a következő kiállításnál, Matejkova kétperces büntetésénél nem kell két percig várni, vagyis hamarabb leszelik. Köszönhetően annak, hogy a magyar válogatott gólt fog ütni. Tudtuk, hogy kellemetlen csapat, nagyon kellemetlen ez a szlovák válogatott, de hogy még 3 perccel a második harmad vége előtt se tudjuk gólt ütni neki, na majd talán most.
Na nézzük, meg volt a korongbedobás, sikerült is elhoznunk a pakkot, 2 perc emberelőny tár, de abban is reménykedünk, hogy ez hamarabb le fog telni, és visszajöhet a szlovák, mert az azt jelenti, hogy megszereztük az első gólunkat. Trey Semmánál van a pak, Odnogát, a csapatkapitányunkat játsza meg, erről is majd hamarosan beszélünk, viszont most ott van a korong seregény Miránál, ők Krejszer továbbít, és sajnos elakad a társban, Pázmándi Zsófiának a lábát lőtte telibe, aki éppen felállni igyekezett, és hát annyira rosszul blokkolt szegény Pázmándi, fájt is neki, hogy végül a szlovákok kiemelik a saját harmadukból. Seregély az, aki most már a saját kapunk mögül megindul előre, már ott van a semlegesben, sőt most már a szlovák harmadban, szépen viszik Seregélyt, aztán keresztbe üti Krejsz Emma felé, Krejsz pedig lábbal leveszi a pakkot, és ő passzolna most már valakinek, de hát őt két szlovák is gyötri, úgyhogy nem volt könnyű dolga. Végül Seregény Mirát megjátszotta, már vissza is kapta Krejsz, megint próbálkozna, nem tud, Odnogához passzol, aztán megint Krejsz, Krejsztől egy lövést várnánk, ez megjött, de sajnos ez is blokk volt, és ment volna a lepattanóra Lippai, de ő sem tudta elérni, kereken egy perc van hátra ebből a kiállításból.
És akkor a második ember előnyös sorunk jön, Odnogalotti továbbra is marad, pontosabban ő majd később fog cserélni, hiszen érkezik a második sorunk, azonban Odnogalotti az, aki beviszi az ellenfél harmadába a korongot, talán mint egy picikét szabálytalankodtak volna vele szemben, némi füttyöt lehet is hallani a nézőtér, mindjárt sikerül felállni a második sorunknak is. Bájicki Tóth az, aki ott a kapu előtt van, ő egyébként már 16 évesen is felnőtt játékos volt, egy hatalmas tehetség, mi most is csak 18 éves, Bájicki Tóthoz nem jut el a korong, megpróbáljuk ismételten felállni, és kézzel irányított korong miatt a bedobás a szlovák harmad előtt lesz, akkor, amikor 24 másodperc van már csak hátra az emberelőnyünkből. Nagyon nem kellene ezt az emberelőnyt elpocsékolni, mert ismerjük a bíróknak a lélektanát jégkorongban, hogyha adnak egy csapatnak két emberelőnyt, ennyit kaptunk ugye már két harmadban, előbb-utóbb a másik csapatnak is fognak emberelőnyt adni, és pontosan ismerjük a szlovákokat, hogy ők szeretik a speciális játékhelyzeteket. Nagyon kellemetlen csapat, erőszakos csapat, nem jó csapat, de nagyon nehéz legyőzni őket. No, miközben ezt elmondtam, addig megtörtént a bedobás, és már csak 13 másodperc vált az emberelőnyükből. Krejsz próbál passzolni, azonban megszerzik a szlovákok korongot. és lehet, hogy Reis visszarántotta, szerencsére a bírók, de jelez meg kiállítást, mondtam, nem lett volna szabad hagyni lehetőséget a játékvezetőnek arra, hogy kiállítson tőlünk is.
És nem arra volt ráadásul, nem a visszahúzásra, pedig arra is, ahogy mondtad, Laci, teljesen jogos lett volna a két perc, ehelyett utána még volt egy ütközés, Reiszem, hogy idekezett hátrafelé, leütközte a szlovák játékost, és hát valóban a lehető legrosszabbul jöttünk ki ebből a két percből, két perces emberelőnyből, mert gólt sem sikerült ütnünk, és ezt követően még jöhet a szlovák emberelőny, szabálytalan ütközés miatt találították ki Reiszemmát. Az imént már beszéltem egyébként arról, hogy a csapatkapitány és az alkapitányok helyzete mennyire érdekes itt a válogatottnál, mert nyilván a csapatkapitány az Odnoga Lotti, viszont hogyha pirosban játszunk, akkor az alkapitányok Dabasi Réka, valamint Medi Lejt, ha pedig fehérben, mint ma, akkor pedig Reisz, valamint Kis Simon Franciska. Amint ezeket elmondtam, közben sajnos a szlovákok megszerzik a buli után a korongot, mondom én, Maiert választják el a korongtól, és most bent vannak a mi harmadunkban, szépen passzolgatnak, jó lenne, hogy a lövésig nem jutnának. Lopusanova tette át keresztbe egy óriási lövés, de szerencsére a helyén volt Németh Anikó, aztán másodjára is, másodjára éppen Kapicsakova volt, aki próbálkozott, szerencsére az ő lövését is mamuttal tudta hájtani Németh Anikó.
Óriási védés volt, hatalmas bravúr volt Németh Anikótól, amint megfogta a jobb alsó sarok elől, egyébként a harmadból már csak 36 másodperc van hátra, kiállításból több, a szlovákok felállnak, a szlovákok járnak, de a korongot kívülről eltalálja a Kapicsakova. A hálót, de csak kívülről ezek, hála jó Istenek, Lapuszanova a bal oldalról, Lapuszanova teszi vissza, négyen védekezünk, Koncz Májer a két védőjátékos, illetve két csatárunk, most ott van a kéken belül a korong, de sikerült eltakarítani Lapuszanova ismételt a bal oldalról, aztán a kékről fordítanak, Lapuszanova átteszi a túloldalra, szépen játszották meg, szépen tette Kapicsakova középre a korongot, sikerül aztán felszabadítanunk, Metzre Regina, de nem tudunk kimenni. A harmadból most egy lövés az elmegy Németh Anikó kapujának a jobb oldala mellett, és hát ez nagyon kellemetlen volt, de letelt a második játékrész. 52 másodperc marad még a kiállításból. Hát nagyon-nagyon örülök neki, hogy véget ért ez a harmad, ugyanis hogyha még 52 másodpercig folyamatosan itt lettek volna a szlovákok a kapunk előtt, akkor abból kellemetlen szituáció is kisülhetett volna. Így is kellemetlen a szituáció, hiszen 40 perc játékot követően a magyar válogatott gólt még nem tudott ütni, jó hír viszont, hogy nem is kapott gólt, így aztán 0-0 az állás, és miután a magyar válogatott ezen a tornán már vesztett egy pontot, nagyon jó lenne, hogyha a rendes játékidőben megnyerni ezt a találkozót, de a szlovákoknak fontosabb, hogy rendes játékidőben nyerjenek, de hát döntetlen a jégkorongban nem lehet játszani, ez egy teljesen egyértelmű, ami egészen biztos, hogy 16,5 perc múlva folytatódik a mérkőzés, akkor jelentkezünk ismételten innen Káposztásmegyerről a Szól stúdiói.
Nedvi Lászlónak és Erdei Márknak egyelőre köszönjük szépen, megyünk majd vissza hozzátok a harmadik harmadra, ahogy hallhatták, egyelőre gól nélküli döntetlennel áll a Magyarország-Szlovákia női jégkorong világbajnoki mérkőzés. Viszont a jégkorongról most áttérünk kézilabdára, hiszen zajlik a Vasas-Ferencváros női kézilabda NB1-es találkozó. A helyszínen ott van kollégám Olasz Gergő.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Fáy utcából, a Sterbinski Amália kézilabda csarnokból, ahol valóban a Vasas SC, az FTC Rélkargó Hungáriát, tehát a Ferencvárost fogadja a KNH női kézilabdaliga 21. fordulójában. 12 perc és 16 másodperc telt el a találkozóból. Meglepő módon 5-5 az állása a mérkőzésen. Nem tudott egyelőre a Ferencváros előnyt kialakítani magának, vagy ha ki is tudott, akkor csupán egy gólost, mondjuk most Simon nagyon szépen törbe, de ismét érkezik egy remek Tóth Nikolett védés. Ez már a negyedik neki, aztán egy üres kapus gólt szerez a Vasas, amellyel a vezetést is megszerzi. 6-5-re vezet az angyalföldi együttes. Egyébként jól kezdte a találkozót a Vasas, az első gólt bár Másfalvi Júlia a Ferencváros bal szélsője szerezte, de utána meg is fordította rögtön az állást a Vasas, és 2-1-re vezetett már néhány másodpercnyi játékot követően. Aztán azóta fejfej mellett halad a két együttes egymással, de most is például a Vasas volt eredményes. Más kérdés, hogy második gólját szerzett ezekben a másodpercekben Seibert Anna, aki a fiatal átlövője a Ferencvárosnak, és ezzel 6-6-ra módosítja az állást 13 perci játékot követően. A Ferencváros jelenleg a tabella második helyén áll a Győr mögött is. Bár azért kijelenteni még nem lehet, de minden bizonnyal, ha a Győr nem hibázik óriásit, akkor bajnokként zárja ezt az idényt, hiszen a női kézilabda NB1-ben nincsen bajnoki döntő a férfihez hasonlóan, hanem az alapszakaszban, tehát a bajnokság egészében szerzett eredmények alapján alakul ki a végső győztes, és születik meg a végső győztes. Közben ismét egy gól, már a harmadik találatát jegyzi Csekézovics Anna. Ezzel 7-6-ra módosítja az állást, és 14 percnyi játékot követően továbbra is vezet a Vasas a Ferencváros ellen. Szóval az FTC a tabella második helyén áll a bajnokságban 37 szerzett ponttal, de 2 mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a Győr. Azonban, ha a mérkőzés azonosságban állnának, akkor is vesztett pontok tekintetében jobb a győri alakulat, mivel az első egymás elleni mérkőzésén a két csapatnak 15 góllal történelmi győzelemmel legyőzte a Ferencváros. Malesztány ugrik be közben a széléről, a jobb oldalról, de ismét egy hárítás Tóth Nikolettől. Az 5. védése nem véletlenül választotta meg őt a Vasas szurkolótábora március legjobb játékosának, amely díját átvehette a mérkőzést megelőzően. 15 perc telik el most már tehát a találkozóból. 7-6-ra vezet a Vasas, és a mérkőzés során először támadhat a 2 gólos előnyért. Most passzolják középre a labdát. Csekézovics az, aki irányít a Vasasnál. 3 gólja van már a legeredményesebb játékos a mezőnyben. Aztán Románnak passzol. Román vissza Csekézovicsnak. Most belevezetik Szilovicsot is, és szép Csirétől a beforgás, de nem sikerül Csiref Anninak, a balszélsőként beállóba beforgó játékosnak gólt szerezni. Most pedig érkezik a mérkőzés első időkérése, amelyet a ferencvárosi vezetőedző Jesper Jensen kér ki. Érkeznek ide a játékosok is. A Vasas pedig, csak hogy a teljesség igényével éljünk, ha már a Ferencváros helyét említettem a tabellán, jelenleg a Vasas a tabella 10. helyén áll, 21 lejátszott mérkőzést követően 15 pontot szerzett az angyalföldi alakulat. A kiesés veszélye nem fenyegeti a Vasas csapatát, hiszen a Kozár Miszlány és a Dunaui Város gyakorlatilag szinte biztos kieső a női kézilabda NB1-ből 2-2 szerzett ponttal. A Vasas pedig 15 pontjával biztonságban lehet. Konkoly Csaba a vezetőedzőnek, tehát amiatt nem kell izgulnia, hogy a következő évben majd nem indulhat a KNTH ligában az együttese, de attól függetlenül nyilvánvalóan a pontszerzés az bravúr lenne a Ferencváros ellen, és meg úgy általánosságban is azért ott a 7. és a 11. hely között mindössze 3 pont a különbség, és nagyon nem mindegy, hogy hol végez azért egy csapat a bajnokságban. Lejárt az időkérése a Ferencvárosnak, azért teljesen jogos az, hogy Jesper Jensen nem elégedett a csapatával, 15 perc telt el eddig a találkozóból, tehát a Vasas SC FTC Real Cargo Hungária, tehát Vasas-Ferencváros mérkőzésen a női kézilabda NB1 21. fordulójából, és a Vasas 7-6-ra vezet bizony negyedórányi játékot követően. Hamarosan folytatjuk majd, sőt, egy picivel több, mint hamarosan, de addig is a szó a stúdióé.
Hamarosan folytatjuk majd a kézilabda mérkőzést is, most azonban elmegyünk a Nemzeti Sport Krónikára, hiszen Regős László Pál várja már önöket.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nemzeti Sport Krónika.
Szlovákia ellen játszik női jégkorong válogatottunk. A férfiaknak egy hónap múlva kezdődik az átcsoportos világbajnokság, már javában zajlik a felkészülés. Két számban is középdöntős Milák Kristóf az úszó OB-n. A hangmérnökök Gombár Bendegúz és Rozbora Zoltán nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Adásunkat jégkoronggal kezdjük, hiszen a hazai rendezésű női divízió egyperás világbajnokság harmadik játéknapján a szlovákok ellen lép jégre a magyar válogatott. A helyszínről Erdei Márk jelentkezik.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kétharmadnyi játékon már túl is van a két együttes, gólt viszont még nem láthatott a szép számú Vasas Jégcentrum közönsége, vagyis egyelőre Magyarország-Szlovákia 0-0. Hát a meccset megelőzően is azt mondta már Németh Anikó válogatott első számú kapusa, hogy kemény küzdős meccsre számítanak. Ez teljes mértékben bejött, hiszen az első harmad az igazából arról szólt, hogy hol egyik, hol másik csapat veszélyeztetett, és inkább a testtelen játék dominált. Aztán pedig a második harmadban ugyanezt folytatódott, viszont ott egy picivel talán már nagyobb volt a magyar dominancia. Az első harmadban egyébként még volt egy szlovák kiállítás is, akkor Romana Koseckát látták szabálytalannak bottal ütésért a játékvezetők. Sajnos abból óriási veszély nem volt, egy próbálkozásunk volt a két perc alatt, Krej szemmel lőtt kapura, de azt könnyen tudta hárítani a szlovák kapuban Debnarova. A kiállítás lejárta után nagyjából két másodperce, pedig Dabasi Rékának volt egy lövése, de ő is sajnos a kapu vas mellé tüzelt, úgyhogy abból sem lett újabb veszélyes próbálkozás. Aztán pedig a második harmadban is volt egy darab szlovák kiállítás, Julian Matejkova, az alatt talán még kapura lövésünk sem volt, őt bottal lökésért játták szabálytalannak. Majd akkor, amikor letelt a kiállítás, és rá egy másodpercre, Krejsz Emma kapott szabálytalan ütközését, két percet, amelyből egyébként még 52 másodperc áthúzódik ide a harmadik harmadra is, úgyhogy majd emberhátrányban vagyunk kénytelenek elkezdeni ezt az utolsó játékrészt, ami reméljük, hogy az utolsó lesz, mert nagyon fontos, hogy rendes játékidőben tudjunk nyerni. Egyelőre tehát Magyarország-Szlovákia 0-0, a szó a stúdióé.
Erdei Márknak köszönjük szépen a harmadik harmadot és az esetleges hosszabbítást. A Nemzeti Sportrádióban élő bejelentkezésekkel közvetítjük. A férfi válogatottunk pedig egy hónap múlva kezdi meg szereplését a zürichi A-csoportos VB-n. A csapat szűk két hete készül együtt, és először vehet részt egymás utáni két évben is az elitben. Kis Dávid, a csapat másodedzője, Bobák Róbertnek nyilatkozott a felkészülés eddigi szakaszáról és a közelgő felkészülési mérkőzésekről is.
Az első hét keményen telik, mint mindig ilyenkor. Azért azon vagyunk, hogy az intenzitást visszahozzuk, főleg azoknak a játékosoknak, akik már esetleg idő előtt végeztek a szezonjukkal. Ilyenkor egy nagyon bőkeret van, és semmi máson nincs hangsúly, csak azon, hogy magas volumenű, magas intenzitású edzéseket tartsunk, és most nagyon sok játékost forgatunk jelen pillanatban, és várjuk még az érkező játékosokat külföldről, illetve az Erste Ligába érdekelt döntősöket. És utána még egy ideig, egy elkövetkezendő két és fél hétig azért ilyen bőkerettel fog menni.
Jönnek a mérkőzések is, így az elején miket szűrhettek ki ezekből a találkozókból? Kezdjük a két Lengyelország elleni találkozóval.
Majd ott a mérkőzésen kiderül egyébként, hogy mi az, amire kíváncsiak vagyunk. Az odaadás az mindig az alapjának kell lennie itt a magyar válogatottnál, amivel az utóbbi időkben nincsen probléma, és nagyon jó alapok lettek lefektetve a tavalyi évben, úgyhogy ennek a fokozatos fejlődését akarjuk látni és visszakapni. Mint említettem, majdnem két teljes csapatnyi játékosra fogunk menni, úgyhogy az egyik mérkőzésen az egyik keret játszik, a másikon a másik, úgyhogy mindig lesz, mit majd nézzünk edzői szemszögből. És ahogy így haladunk előre, és jönnek a mérkőzések, egyre szűkül majd ez a 40 fő, és a legvégén pedig majd jöhet az A-csoportos VB.
És erre a világbajnokságra milyen reményekkel utazhatunk? Nyilván azt a bravúrt várja mindenki, hogy bemaradjon a válogatott, megismételje a tavalyi sikert, hogy látod így még egy picit távlatból ezeket a reményeket?
Alább nem adjuk az elképzelésünket egyértelmű, hogy mi szeretnénk bennmaradni, aztán előbb-utóbb majd arra törekedni, hogy tovább jussunk egy kört, vagy még nagyobb álmokat kitűzni. Egyelőre most addig nézzünk, ameddig kell, és ez mindig csak a következő nap, és a VB-n pedig biztosak benne, hogy az fog történni, amit majd mi szeretnénk visszakapni a srácoktól, és ez remélhetőleg, ha szerencsénk van, egy meccs elég lesz hozzá, de nem gondolom, hogy így megyünk ki, hogy mi csak egy meccset szeretnénk. Bárki ellemeljünk égre, mi úgy fogunk menni, hogy nekünk ott a legjobbat kell nyújtanunk, és ki kell használni azt, hogyha a nálunk magasabban rangsolt ellenfél esetleg félváról várna minket, ahogy ezt tavaly is csináltuk, és sikerrel zártuk. Úgyhogy ugyanez az elvárásunk a szembe. Rengeteg alázat, odaadás, intenzitás, és a legjobbat kihozni magunkból, amit csak lehet.
Nemzeti Sportkrónika.
Az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban szereplő Phoenix Mercury a 42. helyen draftolta, vagyis kiválasztotta Rátkai Esztert, az NKA Pécs irányítóját. A 19 éves sportoló játékjogát a harmadik körben foglalta le a tengeren túli egyesület. A kiválasztással kapcsolatban Rátkai Eszter ma délelőtt Nyágúj Gergelynek nyilatkozott.
Mi mással kezdhetném, hatalmas nagy gratuláció. Tegnap ugye elkeltél, aludtál azóta? Tudom, hogy az első éjszakád ugye rövid volt, hiszen éjszaka hívott a Mercury, illetve Patonai Ádám, de hogyan telt a második éjszakád?
Egy fokkal hosszabban, hogyha így mondhatom, és köszönöm a gratulációt. Szerencsére ma már ki tudtam magam aludni, és tiszta gondolatokkal felkelni. Nagyon boldog vagyok, hogy ez tegnap megtörtént, most már úgymond elhittem, de lapoztam is, jön a playoff, úgyhogy erre fókuszálunk a csapattal, és edzünk keményen.
És ugye, ha már a csapatról beszélsz, Lexi Held tavaly a Mercury-ban játszott, Iványi Dolma másodedzőtök, WNBA-s tapasztalattal, azt hiszem, hogy azért van kivel és van miről beszélgetned most, még úgy is, hogyha tudom, hogy most az agyatokban elsődlegesen majd a playoff és az elődöntő van ott.
Így van, az biztos. Lexinek mondtam, hogy majd ki fogom azért faggatni egy-két dologról, de majd, hogyha egy kicsivel több szusszanásunk lesz, és tudunk majd pihenni, akkor biztos, hogy kávé mellett majd átbeszéljük a történéseket.
Beszélgessünk egy kicsit Rátkai Eszterről, hiszen itt ül velem szemben egy fiatal hölgy, aki tényleg egy olyan inspiráció és egy olyan példa lett minden fiatal magyar sportolónak és kosárlabdázónak különösen, hogy igenis lehet azt az utat járni, amit te jártál, hiszen annó egy 15 éves kislány bekopogtatott itt a Pécsi Akadémia ajtaján, mert akkor azt mondtad, hogy a te álmaid elérésében és a te céljaid elérésében te itt szeretnéd folytatni a pályafutásod. Ez megtörtént, és azóta Rátkai Eszter most már húzó ember a pécsi csapatnak, most már a válogatott keret tagja, tehát nagyot fordult veled a világ, és ez tényleg, ha mondhatni, ez az íra pont volt ez a draft.
Így igaz, teljes mértékben nagyot fordult az életünk, ahogy Pécsre költöztünk. A szüleimnek is a fejlődésem volt az elsődleges, és ők is erre fókuszáltak, úgyhogy mindent feltettünk egy lapra, összepakoltunk, és leköltöztünk Pécsre. Hálás vagyok nekik azért, hogy velem vannak, és itt vannak, és támogatnak, és anyu is klubot váltott, és ide jött edzősködni. Úgyhogy így van, én kopogtattam be, hogy szeretnék még jobb lenni, és az álmaimért küzdeni. Úgyhogy rengeteg edzéssel, nagyon sok rossz nappal a hátam mögött, amikor tényleg semmi kedvem se volt edzeni, és minden nagyon rossz volt, akkor is le kellett jönni, és akkor is ugyanúgy kellett tovább nyomni, ahogy itt szoktuk mondani, úgyhogy bejöttünk, dobtunk, edzettünk pluszba külön, és utána eljött az a lehetőség, hogy a felnőtt csapat ajtaján is átléphetek. Jöttek az első edzések, a nehezebbnél nehezebb meccsek, hogy belerázódjak a felnőttek között ebbe a világba, de úgy érzem, hogy napról napra azért mégis egy kicsivel könnyebb volt, és most, hogy visszanézek ezekre az évekre, minden perc nehéz perc is megérte, hogy itt ülhessek, és most a draftról beszélhessünk.
És ugye volt itt azért komoly sérülés is már ilyen fiatalon a pályafutásodban, de ha édesanyjadat említetted, ugye Ördög Edit, 48-szoros válogatott korábbi játékos, a soproniak ikonja, szerintem nagyon sokáig Rátkai Esztert úgy állították be a térképre, hogy Ördög Edit lánya. Azt hiszem, hogy most már lassan Ördög Editet fogják úgy belőni, hogy a Rátkai Eszter édesanyja.
Így van, az elején Ördög Edit lánya voltam, de anya mindig felhívta az újságírók és mindenki figyelmét, hogy nem, ő majd Rátkai Eszter lesz. Úgyhogy, és az is, ezért is küzdöttem, de azért büszke voltam arra, hogy anyukámra hivatkoznak rajtam keresztül, és nagy példaképem, úgyhogy ilyen szempontból ez nem zavart, de úgy érzem, hogy az elmúlt években már igazán Rátkai Eszter lehetek, és magam miatt ismeretnek az emberek.
Milák Kristóf 49,20 másodperccel második idővel jutott a középfutamba 100 méter gyorson az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai aranyérmesnél csak Németh Nándor ért el jobb eredményt. A Honvéd klasszisa aztán 200 méter pillangón szintén másodikként biztosította helyét a középdöntőben 2 perc 85 másodperces idejével, itt csak Márton Rihár teljesített nála jobban. Az esti futamokat 17 óra 30 perccel az m4sport.hu, még 18 órától az M4 Sport is élőben közvetíti. Marozsán Fábián három játszmában legyőzte a görög Stefanos Tsitsipaszt, a müncheni salakpályás tenisztorna első fordulójában ezzel a legjobb 16 közé jutott a magyar játékos, ahogy a rueni szintén salakpályás tornán Bondár Anna is megtette ugyanezt. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a műsorvezető Regős László, Pál viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És akkor a hazafutás jégkoronggal folytatódik tovább, hiszen elindult a harmadik harmada Magyarország-Szlovákiai női divízió egyperás jégkorong világbajnoki mérkőzésen. A két kommentátor Edvi László és Erdei Márk.
2 perc telt el az utolsó játékrész, illetve a harmadikból, és 1-0 arányban vezet Szlovákia csapata, és hát magamnak kell vállalni, hogy én voltam a vészmadár, hiszen már a találkozó elején mondtam, hogy 2 embertől kell, Haluskovától, illetve Emma Totovától kell tartani, hát természetesen Emma Totova volt, aki gólt szerzett ellenünk. Talán emlékeznek rá, kedves hallgatók, ott hagytuk abban, hogy 52 másodperc még hátra volt Kreisz Emmának a kiállításából. Nos, hát ezt a kiállítást kihúztuk, azonban nem sikerült kihoznunk a korongot a saját harmadunkból, és hát érkezett Emma Totova, aki közelről betalált. Ő az, akiről említettem korábban, hogy 2 évvel ezelőtt az LVHL-ben, az osztrák bázisú közép-európai bajnokságban, ahol egyébként kazak csapat is van, az Ajszul Almaty, tehát nem csak közép-európai, hanem össze-európai, ott benne volt a legjobb ötösben ez a hölgy. És hát eddig itt ezen a világbajnokságon még nem tudott gólt szerezni, hát eddig a pillanatig, úgyhogy az ő góljával vezet 1-0 arányban Szlovákia, és tudjuk jól pontosan, hogy ez a szlovák csapat egy nagyon kellemetlen gárda, hogyha ez ellen gólt kell szerezni, akkor nagyon nagyon nehéz dolgunk van, de én úgy érzem, hogy nem pörögnek úgy a lányok, ahogy talán elvárható lenne egy ilyen hazai rendezésű világbajnokságon, még akkor is, hogyha viszonylag csendbe ülnek a nézők.
Én abszolút egyetértek, az első kétharmadon is látszott, hogy mint a fejben nem lennének úgy felpörögve a hölgyek, mint az elmúlt 2 mérkőzésen, és hát ennek is volt köszönhető nyilván, büntettek a szlovákok Totovának a góljával, tehát vezetnek, most pedig volt egy palánkra lökés, ezt most kimondom, megúsztuk, nem kaptunk 2 perces kiállítást szerencsére, Hízül Réka pedig inkább gyorsan le is szalad a jégről, nehogy még valamit elkövessen, aztán játékvezető kiküldjék őt 2 perce. Egyébként a gól az nagyjából 3 méterrel Németh Anikó kapuja előtt érkezett, illetve a lövés nem a gól, akkor még bíztunk benne, hogy Németh valahogy hárítani tud, de sajnos annyira kipokhálózta a kapunak a bal felső sarkát a szlovák játékos Totova, közben egy bunyó, ami azért nem megszokott, 4 szlovák játékos szorítja oda szegény Huszák Alexandrát a palánkhoz, hát valamelyik csapattárs azért igazán odaugorhatna már leszedni a szlovák játékosokat, ez nem volt túl szép.
Igen, talán sokan emlékeznek rá, hogy Huszák Alexandra 2 évvel ezelőtt azt a súlyos sérülést egy szlovákia elleni mérkőzésen szenvedte el, amivel veszélybe került a világbajnoki szereplése. Én néhány héttel később találkoztam vele a Magyarország-Kanada találkozón, és feltettem természetesen a kötelező kérdést a Szaszának, hogy hogy van a sérülése, de erre felhúzta az ingóját, a pulóverét, és megmutatta nekem, hogy a csuklójától a könyökéig nagyjából egy 6-8 cm szélességű, és csuklótól könyökig érő, mintha egy vonalzó lett volna a keze alatt. Én megfogtam, és kis hiány rosszul lettem, amikor megláttam Huszák Alexandrának a kezét akkor azon a bizonyos mérkőzésen. No, hát ő az, aki nagyon súlyos sérülést szenvedett, éppen egy Szlovákia elleni mérkőzésen 2 évvel ezelőtt, úgyhogy én értem, hogyha esetleg ő kicsikét idegesebb, hogyha Szlovákiával kell játszani, és kicsikét felspanoltabb. Na most a Huszák Alexandra ellen elkövetett szabálytlanság miatt, ha jól látom, egy kiállítás lesz a szlovákok.
Egy szlovák és egy magyar Huszákot is kiküldték sajnos. Szóval,
igen, nyilván Szaszát is kiküldik.
Hát nem tudom őszintén ez a nyilván, ez mennyire meg, mert azért a francia játékvezető ott állt mellettük. Látta, hogy Huszák nem csinált semmit. Huszáknak 2-szer vagy 3-szor rávertek egy akkorát, hogy szinte mi is arrébb ugrottunk, mert nekünk is fájt.
és ezt követően Huszákot is kiküldik. Hát én értem a francia játékvezetőt, hogy fáj neki az, hogy pár nap ezelőtt a franciákat legyőztük, de hát azért nem volt szép. És érdekes, hogy itt előttünk a szlovák szurkolók vannak a legeslegjobban felháborodva, akik nagyjából olyan 10 méterre ülnek az esettől, és tisztán látták az egészet. Mindegy, a lényeg, hogy 5-5-ben folytatódhat tovább a játék. 17 perc, 12 másodperc van hátra a találkozóból. 1-0-ra vezetnek a szlovákok, de a korong nálunk van. Sajnos Krejc nem volt most elég gyors, és elvette tőle éppen Haluskova, a másik legveszélyesebb szlovák játékos. Most már aztán mi birtokoljuk, csapatkapitányunknál, ott a Lottinál van. Ő passzol kiválóan, Pázmándit vesz észre a bal szélen, és Pázmándi pedig beemelné oda a szlovák kapu elé, de nem volt túl sok erő, illetve nem volt jó helyezve ez a lövésnek, vagy passznak álcázott, nem is tudom, hogy micsoda. Most már Seregény Mira az, aki küzd a korongért, ott a palánknál, két szlovákkal, ott van még mellette, ha jól látom, Krejc Emma is, Seregény végül elhozza, aztán kiügyetlenkedik sajnos a szlovák harmadból. Hát ezek az apró momentumok most itt a kapott gól után nem néznek ki jól.
Egyáltalán nem is látos. Jönnek a szlovákok, egy lövés, amely lepattan a blokkról, majd egy ismétlés 6 méterről, szerencsére ez meg már elment Német Anikó kapujának a jobb oldala mellett. Természetesen Haluskova volt az, aki megcélozta a kaput. Mondom, Tótova, Haluskova! Most pedig felpattan a korongot Német Anikónak, magasról kell elkapnia. Igen, a lehulló korong az mindig nagyon-nagyon veszélyes, hiszen nem látja a kapus. Egy kicsikét holtérből érkezik, de szerencsére Német Anikó ura volt a helyzetnek. A Német Anikó évek óta fantasztikus teljesítmény nyújt, most éppen Iker testvérével, Német Bernadettel beszélget, talán sokan tudják, hogy az egyes számú magyar játékosnak a kettes számú játékos, az Iker testvére. A két német beszélgetett, most pedig sikerül felszabadítani a játékosainknak, de aztán visszajönnek a szlovákok, és egyre inkább vérszemet kapnak a szlovákok. Tehát nem mi pörgünk föl, hanem a szlovákok ott tartják a korongot, egy szabálytalanság. Hát jégen egy magyar játékos, egy szlovák játékos elhúzta
A lábát,
Dabasi Réka volt, ha jól láttam, Dabasi került a jégre, de elképesztő. Jó, mondjuk nem 100%-os kiállítás szituáció is, ugye már ezen a mérkőzésen eddig két ember előny volt nekünk, egy ember előny volt a szlovákok, de tehát azért nagyon nem repkednek a kiállítások, mint a tilos felszabadítások sem, mondtuk már korábban, most azonban vétenek egyet a szlovákok, úgyhogy bedobás a szlovák harmadon belül, amikor 15 perc és 39 másodperc van hátra a harmadik játék részben, mindig vigyázok a jégkorongba, hogy ne utolsó játék részt.
Főleg ilyenkor, amikor nem vezetünk.
Igen, hiszen döntetlen esetén ugye már jó ideje már a szabályok értelmében hosszabbítás következik az első gólig, maximum 5 percig. Na, a bedobás után sikerült elhoznunk a korongot, és
de akkor Laci, Totovát bevonzottad, inkább ne vonzunk bassza a hosszabbítást, kérjünk rendes játékidőbe.
De először is egyenlítsünk.
Egyértelmű,
először is egyenlítsünk, mert most ráadásul megint a szlovákok vannak ott a mi harmadunkban. Lopuszánova, aki nagyon veszélyesen játszik az egész mérkőzésen. Bent tartják a korongot a kék vonalnál, a szlovákok adogatnak. 5-5 ellen egy távoli lövés. Megcélozták a magyar kaput. Kosecka volt az, aki szintén tagja volt annak a bizonyos EVHL győztes Pozsonyi gárdának két évvel ezelőtt. 8-an vannak itt abból a csapatból. Én már akkor két évvel ezelőtt is megállapítottam, hogy azért a szlovákok nagyon veszélyesek, nagyon jó játékosaik vannak. Eltekintenék attól, hogy Nyelvecke Gyanán most elmondja mind a 8 játékosnak a nevét, mert saját magamat nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, hogy 8 gyönyörű szlovák nevet elmondjak. Bár megmondom őszintén, utána jártam kedves szlovák ismerősömnél, hogy kell a neveket kiejteni, de nem akarok most ezzel villogni, inkább nézzük, hogy mit csinálnak a magyar játékosok 15 perccel a harmadik harmad vége előtt. Sikerül megszerelni a korongot, indul is a támadás, most lépünk be az ellenfél harmadán belülre, aztán Seregény Mirának a lövését maga biztosan fogja a Debnarova.
Les volt sajnos közben, úgyhogy még akkor sem ért volna, hogyha gól, Seregény Mirának a lábáról lepattant a korong, és így előbb haladt át a kék vonalon ő, mint a korong, emiatt Lest ítéltek. Amivel még adósak vagyunk, hogy Emma Totova gólját, az Barbora Kapicsakova volt az, aki előkészítette, aki ezzel most már az egyik legeredményesebb szlovákká lépett elő, hiszen ugye a harmadik meccsén neki ez volt a harmadik gólpassza, és lőtt már két gólt is, tehát ő is kiválóan teljesít, nem csak Totova. És egyébként Huszák Alexandra ugye durva játékért kapott 2 percet, csak úgy, mint vele együtt Martina Bednarik, ők ketten ülnek még mindig a büntetőpadon, de jöhetünk most előre. Nézzük, hogy lesz ebből valamilyen veszélyben, vagyunk már a szlovák harmadban. Seregény lőni át keresztbe, a passzát sajnos leszedik, aztán Pázmándi és Majer vannak ott, és küzdenek a korongért. Sajnos nem sikerült megszerezni, most már a semlegesben van, onnan kell építkezzünk. Seregény megint belövi oda a szlovák kapus kapuja mellé, aki szépen nyúl ki a bárgyával, és lelassítja a pakot. Most már Krejcé küldözik az egyik szlovákot, most ők indulhatnak meg előre. Hát tényleg, ahogy telik az idő, egyre inkább összeszorul a gyomrunk, mikor azt látjuk, hogy szlovák botokon van a korong, már csak 14 perc van hátra a mérkőzésből, de hát nyilván azért a jégkorong szeretők tudhatják, hogy ez még rengeteg, jégkorongban simán előfordul, hogy akár fél perc alatt is 2-3 gól esik, közben pedig Német Anikó újabb védése után megint áll a játék. Talán Német Anikó az egyetlen eddig a válogatottban, akit az egész, az összes három meccs alapján csak dicsérni tudunk.
Igen, a magyar válogatott ugye már 2 meccsen 7 gólt szerzett, és 7 különböző gólszerzőnk van, tehát még a duplázni se tudott eddig senki, például Huszák Alexandra, aki talán 10x év óta a legjobb támadónk Gasparics Fanni mellett nem tudott gólt szerezni. Egyébként Jókai Szilágyi, Huszák és Gasparics voltak a gólszerzők, amikor az olimpiai selejtezőn legyőztük Szlovákiát tavaly ilyenkor, vagy kicsikét több mint egy évvel ezelőtt, tavaly februárban volt, akkor győztünk a szlovákok ellen olimpiai selejtező, most pedig jelenleg vesztésre állunk, és hát nem akarom most már tényleg az ördögöt a falra festeni, de ha nem szerzünk ezen a meccsen pontot, akkor már 4 pontot fogunk veszíteni, és tulajdonképpen hát az egy nagyon kellemetlen helyzet, az olaszok még nem veszítettek pontot, és
vagy ma este.
És ha legyőzzük őket, még akkor is akkor sem tudjuk megelőzni őket, és járat ráadásul Német Anikó kapuja előtt a szituáció, aztán ismételte összeugranak a lányok, egy kiállítás lesz.
Nagyon remélem, hogy nem magyar.
Hát igen, ezt nem tudjuk megmondani elsőre, hogy kit fognak kiállítani. Úgy tűnik, hogy a szlovák játékost viszik ki, aki szerintem odaütött Német Anikónak, és kicsikét hepciáskodott ott, úgyhogy emberelőnybe fog kerülni a magyar válogatott. Kétszer volt már emberelőnyben ezen a mérkőzésen. Hát nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és közben itt a helyszínen egy úgynevezett freeze cam van, ez azt jelenti, hogy elindítanak egy zenét, és amikor visszaszámol a helyi műsorközlő, akkor meg kell fagyniuk, mint Csipke Rózsika, aztán Csipke Rózsika volt, aki hosszú álomba merre szendedett, szóval meg kell fagyni. Kicsikét így érzi a magyar válogatottat is, mint hogyha időnként erre a felhívásra kicsit, hogy megfagynának a lányok.
Igen, egyébként Paulinhoval kapott 2 perces büntetést, nyilván azért, mert kapust akadályozott, odaütött Német Anikónak, ahogyan a Szaci is mondta. Ő egyébként kint játszik Lindenwoodban, az egyetemi csapatban, Amerikában, és neki például Pázmándi Zsófia is a csapattársa, valamint van még egy szlovák, Bahova, aki szintén ott játszik velük, úgyhogy ők hárman azért általában egymás sikereinek örülhetnek, mi meg most itt nagyon örülnénk, hogyha mondjuk ebből az ember előnyből Pázmándi Zsófia, aki a magyar csapat első gólját ütötte ezen a világbajnokságon, be tudna mondjuk találni, de én akkor sem leszek szomorú, hogyha mondjuk Kreisz vagy éppen Seregély lesznek a gólszerzők. Kreisz az, aki odaáll le ez a bulihoz, és most tudtuk meg, hogy mi is történt, most mondta be a saját kis mikrofonjába az egyik főbíró, a francia játékvezető, hogy mi is történt, nyilván durva játékért kapta Paulinhova ezt a 2 percet. Közben pedig már elhoztuk a bulit, ott van Hajdunál, ő húzogat, sőt nem is ő, hanem Lippai, ő játsza meg Kreisz kanyarodik föl kapu mögül, Seregélyet teszi vissza a kapu mögé, megint Kreisznél van, egy jó lövés kellene Emmától, nagyon várjuk tőle ezen a mérkőzésen. Megint Kreisz kanyarodik most föl, egy lövés, de sajnos ebből sincsen veszély, mert a legelső szlovák blokkban elhalt, és utána ezt követően pedig Halusova ki is emeli azt a saját harmadából, még 1,5 perc hátra az előnyünkből.
És hozzuk vissza a korongot, de nem tudunk még átjönni az ellenfél térfelére. Ügyesen csapdáznak a semleges zónában a szlovákok. Most aztán egy beívelt korong, egy belöbbölt korong magasan. Végre sikerül bemennünk az ellenfél harmadába, felállunk. Most már ott vagyunk 5-4 ellen, megpróbáljuk körbe adogatni őket. Lippai van a jobb oldalról, a kék vonalról, Lippai, akinek jobbra áll ütője, meglövi Lippai, azonban belelépnek az ütésébe, és megpróbálunk felszabadítani a szlovákok. Nem sikerül nekik, nem sikerül kijutni a korongot, tovább is ott vagyunk, ott a lehetőség, ott a lövés, ismételten a magyarok próbálkoztak, ezúttal Pázmándi Zsófi volt, akinek a lövése elment. Lippai után Pázmándi próbálkozott, az ember előnyből még 47 másodperc van hátra, bent adjuk a korongot, folyamatosan Kreisz teszi hátra. Egészen hátul egy lövési kísérlet, aztán Kreisz jobbról, a jobb oldali bedobó pontról, és megint nem sikerül. Haluskova összeszedi a korongot, Lucia Haluskova, aki, mint említettem, éveken keresztül játszott a HKB-ban, és cserék mind a két oldalon, jönnek a friss erők mind a két oldalon, 5-5 új játékos, 24 másodperc van még az ember előnyből, ez a harmadik ember előnyünk a mérkőzésen. 11 perc és 41 van a harmadik játékrészből, és gól hátrányban van, 1-0 arányban vezet Szlovákia. Na most egy hatalmas lendület a jobb oldalon, Huszák Alexandra, ahogy szokta, fantasztikus játékos. Aztán Szaszabos megy be a kapu elé, Májer Fruzsina teszi vissza a korongot, a baloldali bedobó pontról egy lövés, azonban hozzáértek a szlovákok, és a hálóban landolt, amely ugyebár azért van, hogy megfogja a korongot, és ne repüljön ki a nézőtérre, bár itt a Káposztás megyen a kapu mögött nincsen nézőtér, viszont már csak egy másodperc maradt az ember előnyünkbe, úgyhogy ez elment, a harmadik ember előny is.
Hát ezt mondjuk ki nyugodtan, és szerintem a legnagyobb baj, hogy megint nagyon nem volt kapuralövésünk, szerintem a blokkokban haltak el a próbálkozásaink, és a kapuig el sem ment. Talán ennek is köszönhető, hogy eddig a mérkőzésen összesen 19 darab lövésünk van, és közben visszatért a szlovák játékos, lehet egy lövés, meg is van, Németh Anikó véd, szerencsére nem mögé pattal a korong, innen egy pillanatra megállt bennünk az vér, mivel hogy innen úgy láttuk, hogy mögé fog bepattani ebből a kameraállásból, illetve ebből a szemszögből, de szerencsére elé pattant le, úgyhogy most már jöhetnek megint előre a szlovákok, az egy tilos felszabadítás, ha minden jó, nem, valamiért nem, úgyhogy megint bent vannak a szlovákok a mi harmadunkban, ráadásul most már a korongot is megszerzik, hátra próbálnák tenni a kékre, szerencsére még egyelőre nincsen jó hátradett korong, ott vannak a kapunk mögött, valahogy meg kellene tőlük szerezni a pakot, mert tényleg egyre nagyobb probléma, hogy peregnek a másodpercek, 10,5 perc van már csak a mérkőzésből. Na majd most talán Lejt megszerzi Jókai Szilágyihoz továbbit, akiről ugye mondta Laci, hogy ő legutóbbi tétmérkőzésen be tudott találni a szlovákoknak, ezt követően eladja, de szerencsére a lövés az csúnyán fölé megy. De még mindig a szlovákoknál van, ők birtokolják a mi harmadunkban, most már talán Koncevén kívül, nem, Konce egy borzasztó megoldás választ, hát az, amit tanítanak gyakorlatilag szuperminiben a legfiatalabbaknál, mit ne csinálj, vaktában ne lőd be a saját kapunk elé, még mindig ott vannak, megint egy lövés, Németh Anikó zsákmánya, mondom én, aztán végre már rá tud tenyerelni Anikó. Nem, még mindig nem, még mindig ott van a szlovákok, de most talán nálunk van ott a kapunk mögött a korong, óriási a küzdés. Ott van Hajdu Lili, és mellette pedig két szlovák játékos, és Huszák, ha jól látom, akit folyamatosan lögdösnek hátulról. Ezt nyilván nem fújják rá, mert nem volt szabálytalan, nem is Huszák volt, hanem Lejt, akik már régóta bent vannak ennél a játék bedobás, illetve ennél a játéknál. Még mindig a szlovákok vannak bent, most talán eljövünk, nem? Megint egy lövés, ez lepattan a blokkról, és lesz egy magyar kiállítás, ha jól látom. Persze, így van. Bottal akasztásért állítják ki. Igen.
Nagyon elfáradtunk. Nagyon elfáradtunk.
Dabas Réka.
A szlovákok közben egy-két ember cserélni is tudtak. Ugyebár a mi harmadunkban zajlott a játék, a szlovákok cserélni tudtak, így beszorultunk, de döbbenetes volt. Talán önök is érezték Márknak a szavaiból. 4 egymást követő lövés zúdult Németh Anikónak a kapujára. Gyakorlatilag 4 különböző játékos próbálkozott, és most óriási bajban vagyunk, hiszen ember hátrányban kellene először kihúznunk 2 percet, utána pedig meg kell próbálnunk az egyenlítésen, mert egyszerűen muszáj a rendes játékidőben egyenlíteni. A játékvezetők tanakodnak, nézem a magyar kispadot, nézem DC-t, a magyar kapitány, mindenki csak így szólítja. Talán nem is tudja senki, a rendes.
Dilini Collins, igen.
Collins, ugye úgy szólítják, mint a Deep Purple-nek a harmadik énekesét, David Coverdale-t, őt is mindenki DC-nek.
Hát meg az AC/DC is elvileg róla kapta a nevét.
A magyar kapitányon, AC/DC, azt a magyar kapitány még terve sem volt véve, amikor az AC/DC már fantasztikus lágereket gyártott Bon Scott-tal, aztán Bon Scott 79-ben elhunyt, hát azt hagyjuk, hogy hogy, az Brian Johnson vette át a szerepét, szóval a magyar kapitány DC egyelőre nyugodtan áldogál a pad mögött, és a játékosok pedig ott a jégen, és a harmadik játékidőből 9 perc, 37 másodperc van, Dabasi Rék a kiállítása, nagyon-nagyon meg kellene szereznünk a korongot, nem sikerül, a szlovákok megszerzik, és abban a pillanatban felállnak. Grabekova az, aki hátulról, a kék vonalról próbálja irányítani az emberelőnyt. Grabekova jobbra és balra teszi, most már a jobb oldali belogó kontroll próbálkoznak a szlovákok. Haluskova kereste a lövőhelyzetet, de Grabekovával vált. Haluskova ezúttal a kék vonalról, Lucia Haluskova. Haluskova meglövi, elmegy a mi kapunk mellett, a bal oldali oldal, nem sikerül felszabadítanunk. Az ember előnyből még 1 perc és 30 másodperc van hátra. Reméljük, hogy ennyi van hátra, és nem kapunk gólt. Ismételten a szlovákok egyre jobban összenyomják a védekező négyszögünket. Összenyomják. Haluskova keresi a lövőszituációt. Egy lábról kijön, de nem jön ki a harmadból. Ismételten a szlovákok ezúttal a jobboldali bedobópontnak a túloldali pontjáról próbálkoztak. Még mindig ott vannak a harmadunkon belül. Haluskova ezúttal a kék vonalra. Haluskova egy lövőcsel, majd egy lágy, nem lövés, hanem inkább olyan kicsit taszított korong, aztán visszaszerzik a szlovákok, nagyon-nagyon beszorulunk, most már 1 percre védekedünk folyamatosan, egy távoli lövés, aki elkövette, az Matejkova volt. Matejkova visszakapja a korongot ezúttal bal oldalról, Matejkova Haluskovának, Haluskova ezúttal visszateszi, Matejkova pedig a bal oldali bedobópontnak a jobb oldali részéről, most már több mint 1 perce nem tudunk kijönni a saját harmadunkból. Ez az 1 perc nagyon-nagyon fontos lesz. Haluskova meglövi, meghúzza ismételten. Talán negyedszer, ötödször próbálkozik. Matejkova balról, Haluskova jobbról. Elképesztő módon beszorul a csapatunk. Most már több mint másfél perce zajlott az események, és egy újabb kiállítás, egy újabb kiállítás, az azt jelenti, hogy lemegy a szlovákok kapusa, és 6-4 ellen támadtak, és a következő percekben egészen pontosan a következő 15 másodpercben 5-3 ellen támadhattak a szlovákok. Hát ez nagyon nagy a baj.
Ez vicc, bocsánat, tehát ami megint itt történik a Vasas Jégcentrumban a magyar rendezésnél, tényleg nem akarunk bírózni, vasárnap sem szerettünk volna, de ez eszméletlen, ami itt zajlik ezen a női jégkorong világbajnoki egyperás divíziós tornán. Most éppen Krej Szemmát látták szabálytalan testre ütésért, hát valóban kirepült a szlovák játékos kezéből a bot, de hát Laci, hát most rád nézek, szerintem, hogyha ebből eddig 15-16-ot nem látunk, akkor egyet sem.
Így van. Tehát ez... Jó, annyira elfáradtunk, igen, másfél percen, sőt, több mint másfél percen volt a saját harmadunkon belül, és ugye 18 másodpercen keresztül kettős ember előnyben a szlovákok 5-3 ellen azonnal felállnak, körbeadogatnak, jobbról kerül át a korong a bal oldalra. Most ezúttal alapvonalról be a kapu elé nem sikerül kiütni. Több mint 2 perce nem sikerül kiütnünk a korongot a saját harmadunkban, egyre jobban összenyomják.
Letett az első Dabasi visszatérhetés, Dabasi kiugorhat, Dabasi Réka megkapja a pakot, visszatér a büntető padról, egy az egyben miért a kapus, a Dabasi lő, sajnos megfogja a szlovák kapus, hát nem igaz. Ez volt az a lehetőség, amiből aztán abszolút sokkolhattuk volna a szlovák játékosokat. Azt figyeltem már pont, hogy 1 másodperc maradt, amikor a szlovák kislány még előtte a korongot bele a blokkba, és bíztam benne, hogy Dabasi pont visszalép a büntetőpadról, vissza is lépett, kiugrattuk, ezt követően pedig kötényben próbálta meg elrakni a szlovák kapus lábai között, de sajnos megint Debnárova volt a végállomás, kiválóan védte ezt a lövést, számított rá talán mondhatjuk, úgyhogy 7,5 perccel a vége előtt továbbra is még 1,5 perc van Krej Szemma kiállításából, de jó látni, hogy Huszák révén most bent vagyunk a szlovák harmadban, amint befejezve a mondatot, kijönnek a szlovákok, és indítanak egy újabb ellenakciót. Megindulnak előre, ott van most már a semleges harmadban, belövik Német Anigó kapuja mögé, aki szépen lép ki, és nem tudja, sajnos nincs annyi ideje, hogy kiüsse a saját harmadunkból. Megint fel tudnak állni a szlovák játékosok. Ott van most bent 23-assal Drabekova, ő kapta meg a kéken, ő teszi át keresztbe bal oldalra. Azt egy újabb keresztpassz, egy óriási védés Német Anikótól. 2 keresztpasszt volt, egy háromszögelés, klasszikus háromszögelés, ezt követően pedig szépen átért, és a bal mamuttal hárított. Az első harmadban volt egy szinte kísértetiesen hasonló próbálkozás, akkor jobbról jött a lövés, akkor éppen a jobb mamutjával ért át, most pedig a ballal, és kiválóan zárta a szöget Német Anikó. Nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy Anikó az, aki meccsben tartja a csapatot.
Egyértelműen Németh Anikónak köszönhető, hogy csak 1-0 arányban vezet Szlovákiát, ez egészen szörnyű kimondani, és még mindig van hátra 54 másodperc Krejze a kiállításából, és behúzza a szlovákok játékosa. Kosecka az, aki behúzza. Kosecka a kínaiak ellen már szerzett egy gólt, ez a második találata ezen a világbajnokságon. Hát igen, azért kettős ember hátrányban voltunk, előtte voltunk 1 perc, 40-valány másodpercig, szimpla ember hátrányban, és akkor most ismételten ember hátrányban voltunk, és Kosecka találatával, aki természetesen pozsonyi játékos, és ő is tagja volt annak a bizonyos 2 évvel ezelőtt EVH-t nyerő pozsonyi gárdán, szóval Kosecka góljával 2-0 arányban vezet Szlovákia, és innentől most már nagyon nagy a baj. Láttunk már természetesen rengeteg jégkorong mérkődést, amikor egy csapat 2 gólos hátrányból felállt, de hát ez valamilyen szinten törvényszerű volt, hiszen felálltak a szlovákok, és nagyjából, hát mennyire, a 8-10 méterről sikerült kilőni Németh Anikónak a kapuját. Nyilvánvalóan Németh Anikó, aki tényleg tartja folyamatosan a csapatot, hát előbb-utóbb azért emberhátrányban játszva folyamatosan nem könnyű helyzetre. Nagy erőnk Selegé Mira lévén, most már ott vagyunk a szlovák harmadon belül, és akkor most már mindennek kell próbálni. Kis Simon Franciska viszonylag keveset játszik a világbajnokságon, Krej Szemma teszi vissza jobbra a korongot, Selegé Mira. Selegé Mira tesz egy tiszteletkört nekünk, most muszáj támadnunk, egy épp hogy elment a korong a szlovákok kapujának a jobb oldala mellett, aztán a szlovákok megszerzi a korongot, ehhez ők nagyon értenek, a játék öléséhez, az a bizonyos, hogy is szokták mondani a férfiak, a piszkos jégkoronghoz, ahhoz ők nagyon értenek, nem szeretem ezt a kifejezést, megmondom őszintén, főleg hölgyek esetében, de nézzük, Krej Szemma, hogy gyönyörű szép szóló szabálytalanság, a Csulikova egyértelműen szabálytalankodott.
Az nem lehet más. Ő is, aztán Selegé Mirával szemben a másik szlovák, Bednarik volt szabálytalan, aztán orra esik, hát igen, a sors keze azért ott van vele szemben. Ő lesz kiállítva durva játékért, remélem csak rámutat a játékvezető. Bár Laciát reméljük őszintén, jobbak vagyunk 5-5 ellen, úgy látom, emberelőnyben valahogy nem sikerül helyzetbe kerüljünk. Azt lehetett látni az iménti 2 szlovák emberelőnél, hogy egyfolytában lőttek, nem gondolkoztak, hanem tüzeltek. Ezzel szemben mi passzolgatunk,
járhatjuk a korongot jobbra-balra, de nem látjuk azt, hogy hol lenne olyan lehetőség, ahol mondjuk ember felén ki tudunk alakítani, és tiszta helyzetet. Egyszerűen nem kerül sem Krejszem, sem Seregény, mint a tiszta lövő helyzetbe, hogy akkor Lipai Izabelről még ne is beszéljek, aki ugye az első mérkőzés előtt egy óriási bombát, szintén emberelőnyből, hasonló távolságból, mint az imént a szlovák játékos, és hasonló helyre, ott a kapunak a bal felső sarkába, oda, ahova ugye Totova is lőtte az első gólját ma a szlovákoknak. Most éppen kereskedelmi szünet van, ami kiváló lehetőség valóban DC-nek, Delaney Collinsnak arra, hogy elmagyarázzon egy új figurát, vagy egy olyan figurát, ami esetleg használhat most majd emberelőnyben. A jég az le van tisztítva, tehát a korong járatással nem lehet elvileg probléma. 3 másodperc múlva jöhet majd az ember előnyünk. 5 perc, 54 másodperc hátra, és még egyszer mondom, Bednarik van kiállítva 2 perce durva játékért. Meg volt a korongbedobás, de az nem volt jó. Megint megvártuk ennek a kereskedelmi szünetnek a végét, hogy bemondják azt, hogy ki van kiállítva és miért. Ezt sem értem teljesen, miért nem lehet ezt megugrani abban a 70 másodpercben, de teljesen mindegy, jöhet a korongbedobás. Ez sikerül elhozni, sikerül Krejsz tette át Pázmándihoz, és most már ott van hátul a kék vonalunkon, Odnogánál. Egy lövés, nem, inkább egy keresztpassz, utána volt egy jó lövés, de Pázmándinak a próbálkozását védte a szlovák kapus. Aztán megint lövünk, ez is mellé csorog, Seregény Mira ért még bele a kapu előtt, aztán ő passzolja most már tovább Krejsznek, és Krejsz keresi a társakat, Emma egyelőre nem találja, most bekorizik oda a szlovák kapu mögé, még mindig nála van, most talán be lehetne tenni valakinek, de kiválóan védik a területet a szlovákok, nagyon-nagyon jól védekeznek, ezt is azért mondjuk el. Krejsz teszi át keresztbe, Odnoga nem lő egyből, hanem inkább húz egyet rajta, aztán telibe lövi az előtt álló szlovák játékos. Továbbra sem választunk jó lövőhelyzeteket.
De most legalább lőttünk. Most legalább lövünk folyamatosan. Egyébként az ember előnyünkből 1 perc 15 másodperc van. Hát a találkozóból, pontosabban a harmadik harmadból 5 perc és 4 másodperc. Nagyon-nagyon kellene. Ember előnyből gólt kell szerezni. Most tudunk bejutni. A második ember előnyös sorunk most megy be. Huszák Alexandra révén az ellenfél harmadába. Huszák Alexandrától mindig várhatunk valami váratlan. Mindig várhatunk. Ezúttal a kapu mögül teszi vissza a korongot. Lejt! Medi Lejt volt, aki meglőtte. És Zernanova volt, aki védett ezúttal, nagyszerűen csinálta. Huszák Sasza, hogy visszatette a korongot, Medi Lejt pedig érkezett, Medi Lejt szembe volt a kapuval. Annak idején, mikor még itt játszott Budapesten a HKB csapatában, ontotta a gólokat, és a szebbnél szebb megoldásokat szórakoztatta a női jégkorong rajongóit. Ezúttal Medi Lejt jobb oldalról nagyjából legyen 4-4,5 méterről célozta meg az ellenfél kapuját, és akkor időkérés van. Hát érthető az időkérés, hiszen az ember előnyükből 53 másodperc van hátra, 4 perc és 47 másodperc van hátra a harmadik játékrészből. Az 53 másodpercen belül nekünk gólt kell szereznünk, és akkor marad 4 percünk rá, hogy egy újabb gólt lőjünk, hiszen 2-0 arányban vezet jelenleg a szlovák válogatott Totova, illetve Kosecka góljaival.
Laci, őszintén neked nincsen érzésed, hogyha reggelig játszanánk, akkor se tudnánk gólt szerezni. Nyilván nem akarom én sem az ördögöt a falra festeni, de valahogy nem jönnek össze a lövés.
Olyan érzésem, ahogy most gólt szerzünk.
Hát akkor jó, a proféta szóljon belőle.
Ez az ember előny, ez az időkérés után ebből az ember előnyből úgy érzem gólt fogunk szerezni. Nézzük, kik vannak fenn a lányok, de az biztos, hogy a bedobás jobbról van, de a szlovákkal fölött Krejszem áll oda, Seregély Mira van balról is, ha jól látom, Pázmándi Zsófi van jobbról, azonban a szlovákok hozzák el a korongot, kiütik, és előttem ez a 36 szlovák szurkoló van, aki Demitrás mez van, Benakovás mez van, kiket lát, milyen feliratokat látok én, Jancsó van, ezek a játékosok, ezek utóbbiak itt vannak egyébként, hát Demitra természetesen nincsen. Na, Odnogalotti teszi vissza Krejszemának, felállunk emberelőnyben Seregény Mira, de már csak fél perc emberelőnyünkből Seregény Mira jobb oldalról a kapu mögé viszi be a korongot, onnan fogja visszatenni, nincs kinek visszatenni. Krejszemma keres társad, be kéne ütni a kapu elé. Odnogalotti hátulra vissza Krejszhez, aki lent van az alaponnal, túloldal, ez jó, ez lövőhelyzet egy olyan játékostól, akinek jobbra néz az ütője. Ezzel mindig bajba vagyok, hogy jobbkeres vagy balkeres, de jobbra néz az ütője, az a biztos. Krejsz, ma ezúttal a jobb oldali bedobóbónál. Lassúak vagyunk, pörgessük be Krejsz! Keresztbe ellövi a korongot, és ebben a pillanatban a szlovákok kiegészülnek, és megfogja a kapusuk Debnarova a korongot, és akkor rendezheti mindenki a sorait, a szlovákok is, a magyarok is, és mi is itt a kommentátor állásban, bár egyre idegesebbek vagyunk. 3 perc és 47 másodperc van a mérkőzésből, 2 gólos hátrányban van a magyar válogatott, 2 gólt minimum szerezni kell 3 perc és 47 másodperc alatt.
Igen, a mérkőzést megelőzően hátrányban még egyszer sem voltunk. Hát nyilván várható volt, hogy valamikor majd el fog jönni ez,
De hát így 3 perc 47-tel a vége előtt nagyon-nagyon fontos lenne tényleg, hogy találjunk legalább egy gólt, ami tényleg erőt adhatna a hölgyeknek erre a maradék pár másodpercre, és akkor akár üthetnénk könnyű gólt is. Most már Mayernél van hátul a mi harmadunkban a korong, ő teszi át Huszákhoz, Huszák nem tud jól beleérni, aztán ütközés, lent marad mind a két játékos, de végül, ha jól látom, Mayer az, aki óriásit küzd, sajnos vele szemben Totova elhozza a korongot, és most már ott van megint nálunk, mert nem volt jó a tovább tett korong. Megindulunk előre, a mi passzunk sem pontos, a semleges harmad Babáinckitót nem tudta átvenni, ezt követően megint egy jó szlovák beleérés, éppen Mayertől vették el, Mayer botjáról lopták le a korongot, szerencsére aztán megint rosszul passzolunk, de a tovább tett korongból sem lesz lehetőségünk tovább menni. Most egyelőre a semleges harmadban akadnak el a támadásaink, akkor, amikor beléptünk a mérkőzés utolsó 3 percébe. Most megszereztük a korongot, most lehet előre menni, de hát sajnos sem lendület, sem pedig nagyon már hit nincs a lányokban. Nem jók ezek a passzok. Egymás után volt nagyjából 10-15 rossz passzunk most, itt ebben az elmúlt 1 percben. Megint a szlovákok vannak bent a mi harmadunkban, ők adogatnak, nyilván ők nekik már az is jó, hogyha a korongnál ott valaki ráfekszik, vagy ráül a korongra, ehhez képest viszont most már Pázmándinál van. Pázmándi nem passzol, hanem megindul kiválóan előre, beviszi egészen oda a szlovák harmadik, aztán felemeli magasra, ó, ez veszélyes volt. Le kellett szednie a szlovák kapusnak a lepkés kesztyűjével, hát azért nagy só lett volna, hogyha egy kékről ilyen magasra felemelt korong valahogy behullik oda a szlovák kapus mögé, hát azért Debnarovát se ebből a fajta anyagból faragták, úgyhogy azért kiválóan és lekapta ezt a korongot, bár azt tanítják a kapus edzők, hogy ilyen magasra ne nyúljál fel érte, mert abból általában veszély lesz. Most jöhet a korongbedobás, reméljük, hogy veszély lesz, 6-5-ben támadunk üres kapuval.
Bedobás, tehát 2:27 a vége előtt, és ahogy Márk is említette, lehoztuk a kapusunkat, vagyis 6 mezőnjátékossal, azonban kapus nélkül felállunk. Odnoga és a túloldalon Lippai. Odnoga teszi jobbra, Kreisz jobb oldalról a bedobópontról, hátra teszi a kapu mögé, a kapu mögött vagyunk, Kreisz jobb oldalról visszakerül Odnoga Lottihoz. Odnoga Lotti eladja a korongot, és üres a kapunk, úgyhogy ilyenkor természetesen tripla a veszély, sikerül azonban megszerezni Seregély Mira a kapu mögött. Seregély Mira tette tovább. És kicsúszik a korong, egy rossz megoldást követően Metzler Regina tette vissza a korongot, de legalább nem tudtak a szlovákok meglógni vele, viszont tudnak cserélni a szlovákok, és úgy tűnik, hogy mi meg tilos felszabadítást
védtünk.
Nem védtünk, hál' Istennek, és nem is tudják kiütni a szlovákok a harmadból a korongot. 1 perc 45 másodperc, ennyi idő alatt kellene 2 gólt szerezni, 1 perc 45, lőni kellene, mert csak a lövésből lesz a gól, ott vagyunk hatan, 5 mezőnjátékossal szemben, Kreisz Emma ezúttal jobb oldali bedobó pontról visszateszi a korongot, majd visszakapja, Kreisz Emma keresi a lövő szituációt, meg is lövi, nem volt nagy erős lövés ez, inkább olyan húzott lövés volt, és sikerül a szlovákoknak kiütniük, és hogyha most túlmegy az alapvonalunk, akkor tilos felszabadítás, hiszen mind a két oldalon a mezőjátékosok száma, pontosabban a jégen lévő játékosok száma azonos, és ez azt jelenti, hogy a szlovákok nem cserélhetnek, mi viszont cserélhetünk, cserélünk is, vagyis nagyon gyorsan el kellene végeznünk a bedobást, 1 perc 19-el a vége előtt, hiszen egy fáradt szlovák sor van fent, mi pedig 6 mezőjátékossal vagyunk, és cseréltünk, közben Medi Lejtet látom beérkezni, és a bedobópontnál Huszák Alexandra, Sasza megszerzi a korongot, Huszák Alexandra által visszatett korong, a kékről egy lövés, egy picivel elmi a kapu mellett, Huszák Alexandra összeszedi, aztán ismételte visszatett, ismét lövésre elmegy ezúttal a kapu jobb oldali vasa mellett, a bal oldali vas mellett, nem most a jobb oldal mellett, Huszák Alexandra lő, de közben a játékvezetők sípoltak, és én attól tartok, hogy egy magyar játékost fognak a büntetőpadra kivinni, az pedig 1 perc, 3 másodperc a vége előtt végzetes lehet, bár emlékszünk az olimpiai döntőre, arra bizonyos Németország-Oroszországra, amikor az orosz válogatott ember hátrányban lehozta a kapusát, és úgy sikerült egyenlítenie, majd megnyerni az olimpiát, de ez egy másik történet.
De az volt. Csak egy gólról volt, ugye nem
az csak egy, az csak egy gólról volt, de hát és az meg az orosz válogatott volt.
Hát igen, az egészen más volt.
És a némettel szemben.
Itt a magyarnak kellene a szlovákkal szemben Bájicki Tóth kapott gáncsolásért 2 percet. Hát nyilván ő előbb vissza fog jönni, mint hogy ez letelne, ha és amennyiben a szlovákok ugye nem lőnének egy gólt, hogyha esetleg mi megpróbálkoznánk azzal, hogy lehozzuk a kapust, de nem nagyon tudunk, mert náluk van a korong, elhozták a bulit, 55 másodperc van már csak hátra.
Nem is akarom semmit csinálni.
Hát nem, hát ők adogatják szépen, ők ráérnek, csak nem tudom, hogy mi is miért állunk be négyen, miért nem támadunk ki. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, 2 gólos hátrányban veszíteni való már nem lenne. Hát gyakorlatilag Laci itt mellettem széttárja a karját. A két szlovák játékos 15-5-össel az egyik őjük, Rosecka és mellette Bednarik, végig fogják passzolgatni ezt a maradék fél percet, hát nem mert kisodródnak a harmadunkból, de még mindig náluk van a korong, sőt nem is Bednarik volt, hanem Totova az, aki végül kisodródott. Megint egy rossz megoldást választunk, Vaktábra előre lőjük, ahelyett, hogy megindulnánk valahogy előre, 20 másodperc van már csak hátra a találkozóból. Még lehet akár egy szlovák próbálkozás, nem, csak passzolgatnak, hát nyilván nekik már fölösleges, nem kell lőniük. Ebben a pillanatban kicsorog a magyar harmadból a korong Rejszem, amely mennyi érte, de hát igazából ennek már sok értelme nincs. 5 másodperc és meg fog szólalni a dudaszó, ami azt jelenti, hogy a szlovák válogatottnak megvan a második győzelme a tornán, csak úgy, mint a magyarnak, ebben beérnek minket. Hát ez nem az igazi, sajnos. Nem ezt vártuk ettől a mai mérkőzéstől. Foglaljuk össze röviden, hogy mi is történt. A végeredmény Magyarország, Szlovákia 0-2. Két harmadik igazából az a kemény, brusztolós, küzdős játék volt, amit várhattunk ettől a mérkőzéstől, és amelyet a magyar válogatott első számú kapusa, Németh Anikó is megjövendőlt a mérkőzést megelőzően. Aztán a harmadik harmadra nem a mi válogatottunk jött ki úgy, mint aki vért ivott, hanem a szlovák 41 perc 34 másodperc után, vagyis másfél perccel a harmadik harmad kezdete után Emma Totova volt az, aki egy óriási bombával közvetlen közelről be tudta venni a mi kapunkat, szépen kilőtte a kapunak a bal felső sarkát. Ezt követően jöttek sorra a kiállítások, hol magyar, hol pedig szlovák oldalról, és végül 6,5 perccel a vége előtt egy Rozmának Kosecka találat volt az, ami végképp eldöntött mindent, ezzel állította be a végeredményt a szlovák válogatott. Az is egy szép lövés volt, éppen azt nem lehet tőlük elvenni, az is a bal felső sarokba ment kiváló célzással, a kék vonal magasságával, tehát Kosecka volt akkor a gólszerző, akkor 2-0 lett, és hát abban bíztunk, hogy erre az utolsó 6 perc 45 másodpercre még összeszedik magukat a hölgyek, és legalább egy becsületgólt tudunk szerezni. Hát nyilván az se lett volna elég semmire, de az sem jött össze. Úgyhogy még egyszer a végeredmény Magyarország, Szlovákia 0-2. Laci, te mit gondolsz erről a találkozóról?
Hát kellemetlen. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Tudtuk, hogy a szlovák válogatott egy kellemetlen ellenfél, hiszen az elmúlt évek során azért váltakozó előjellel zajlott a párharc a magyar, illetve a szlovák válogatott között. De bíztam a hazai környezetben, bíztam abban, hogy a lányoknak ugye nem szállodába kell lakniuk, pontosabban nem egy idegen városban kell lakniuk. És emiatt bíztam a lányomban, de valahogy olyan lassított felvételként működtek. Egyébként most Huszák Alexandra kapja meg a legjobb magyar játékosnak járó díjat. Hát Sasza valóban sok mindent tett ezen a mérkőzésen, és fantasztikus teljesítmény nyújtott, de hát talán Németh Anikó volt, ahogy te is említetted korábban, a mi válogatottunknak a legjobb, de hát amikor egy kapus a legjobb, akkor azt hiszem, hogy az sok mindent elmond egy mérkőzésről. Kellemetlen csapat, és igazából nem találtuk meg az ellenszert ezen kellemetlen csapat ellen. Igazából az ő akaratuk érvényesült, és mi csak azt sem mondhatom, hogy oktalanul nyert a szlovák válogatott.
És Laci, Totova gólt lőtt, ki volt a másik, akit mondtál a meccset megelőző?
Lucia Haluskova, aki ugye már éveken keresztül játszott a mi csapatom, a Huszák Alexandrával is játszott egy csapatban, a Medi Leiter is, most már egyikük sem él Budapesten, se Haluskova, sem Medi Leiter, most megöleli egymást Huszák Alexandra és Lucia Haluskova, hát hány, de hány idegenbeli ausztriai mérkőzésre mentek hosszú-hosszú buszútra közösen együtt, hát most egymás ellen harcoltak, és hát most Haluskova lehet a boldogabb, és az azt jelenti, hogy a szlovák válogatottak ugye már megmaradt az esélye a feljutása, hiszen a 6 csapat közül csak egy fog feljutni. A szlovákoknak jelenleg 6 pontjuk van, de ők már túl vannak a Kína elleni meccsen. Nekünk 5 pontunk van, de mi is túl vagyunk a Kína elleni mérkőzésen. És az olasz válogatottnak szintén 6 pontja van, ők még nem nincsenek túl a Kína elleni meccsen, de nincsenek túl a magyarok elleni meccsen.
És ezt a Franciaországgal játszanak.
Igen, tehát most matekórát akarunk tartani, akkor az nagyon sokáig tartatnánk, de nem tartunk, miután jön a szlovák himnusz. És azt hiszem, hogy itt el is köszönünk.
Még egyszer a végeredménnyel búcsúzunk innen a Vasas Jégcentrumból, Magyarország-Szlovákia 0-2, a Szóa stúdiói.
Edvi Lászlónak és Erdei Márknak köszönjük szépen, hát ezzel a két gólos vereséggel.